Örömmel üdvözlöm a tisztelt hallgatóságot. Ezzel a gyönyörű képpel kezdjük, aminek semmi köze se a részecskékhez, se az univerzumhoz, de olyan szép, hogy nem tudtam neki ellenállni. Miről is lesz most szó akkor a továbbiakban? Aki olvasta a bevezetőt, azt tudja, hogy elég sok fizikust, köztük engem is, rettentő nagy impulzív erővel fogott meg az a gondolat, amit úgy utólag a 20. századi természettudomány egyik legmélyebb felismerésének tudunk tekinteni, hogy milyen mély köze van egymáshoz a világ legkisebb és legnagyobb objektumainak, tehát az elemi részecskéknek és az egész világegyetemnek, és ennek a kettőnek, a fizikának, tehát a részecske fizikának és a kozmológiának. Ez a kettő lényegében a 20. század végére gyakorlatilag egybeolvadt, például olyan értelemben is, hogy ugyanazok művelik. Tehát a legnagyobb kozmológusok egyben nagy részecske fizikusok is viszont, mert a kettőt csak együtt lehet megérteni. Önmagában részecske fizika érdekes tudományág, de állandóan használ kozmológiai érveléseket is viszont. Az, hogy miért van ez így, ennek a alapjairól szeretnék a mai előadáson beszélni. Most valami nagyon zúg. A fülfangos diák belezúgó, igen. Na tehát ennek az alapjáról szeretnék ma beszélni, a részleteket meg persze aztán a további 14 előadásba bontjuk ki. Először persze majd azt kell tisztázni, hogy mit értünk ebben a kontextusban, univerzumban is mit értünk elemi részecskéken. Mindegyik olyan fogalom, amivel kapcsolatban az emberiség nem már nagyon régóta vannak elképzelései, és ezek a modern tudomány fényében nagyon tévesnek, vagy hát valamilyen értelme nagyon primitívnek és félrevezetőnek bizonyultak. Természetesen a közember fejében, aki nem tanulta meg alaposan és nem tanult hozzá meg fel a matematikát, ezek a szemléletes képek élnek részben az univerzumról, részben a részecskékről, és ebből aztán abszolút nem következik, hogy a kettőnek köze lenne egymáshoz. Ahhoz, hogy megértsük a kettőnek a kapcsolatát, mindegyikről kicsit többet kell megtudni, és megpróbálni elszabadulni, a köznapi elképzelésektől, ami egyrészt lehetetlen, másrészt nagyon nehéz, meg ennek is azért megpróbálkozunk. Ez nekem kell sajnos. Jó, tehát valamilyen értelemben tisztázni kell a részecskék és az univerzum fogalmát, illetőleg ezeknek a fogalmaknak a történetét, és hogy jutottunk el odáig, amit ma ezekről képzelünk. A következő előadásokban aztán sorra vesszük a különböző fajta elemi részecskéket, a tulajdonságaival részletesebben megpróbálunk megismerkedni, és egyben azzal, hogy ezek a részecskék a világegyetem történetének melyik korszakában fordultak elő, mikor kerültek egyáltalán elő, voltak, amikor bizonyos típusú részecskék nem voltak. De atomok sokáig nem voltak. Amikor egyszer vegyészek megbeszéltem az univerzum történetéről, akkor nagyon szomorúak voltak, akkor kiderült, hogy fél millió évig az univerzumban nem voltak atomok, és akkor nem volt szükség vegyészekre. Tehát még szomorúbbak lettek, amikor kiderült, hogy 10-30. Évvel az univerzum kezdete után majd már megint nem lesznek atomok, és akkor majd nem lesz szükség vegyészekre. Fizikusokra és csillagászokra. Fizikusokra mindig szükség lesz, ez kiderült. Ja, tehát a részecskék fizikája és az univerzum fizikája az ilyen értelemben örök, főleg mióta tudjuk, hogy az univerzum végtelen ideig tart, de milyen kapálya. Szóval az, hogy milyen részecskék, mikor voltak, mennyien voltak és mennyire játszottak fontos szerepet az univerzum adott korszakában, az nagyon érdekes és jellemző. Valamilyen értelemben az univerzum történetek egyes korszakai, például az éppen domináns elemi részecskékről szokták elnevezni. Van olyan lepton korszak, hadron korszak, sugárzási korszak, ezekről majd mind részletesen lesz szó egy-egy előadásban. Tehát, hogy mikor melyik típusú részecske volt az, ami domináns volt. Mit kell azon érteni, hogy domináns? Mit kell azon érteni? Majd erről is lesz szó, tehát az univerzum történetét főleg a...
Mégis a mikrofon
részes közében. Ide. Számban más mondom, a bal számban. Jó? Most jó? Remek. Oké. Tehát látni fogjuk, hogy az univerzum globális dinamikáját a gravitáció határozza meg, az pedig, hogy a gravitáció éppen milyen, az pedig az, hogy milyen anyag van jelen. És ezek az anyagfajták éppen adott típusú részecskéből állnak, és ezek váltják egymást. Az ember azt gondolná, hogy hát unalmas egy kicsit, egy a részecske, az a részecske, amaz, de amikor aztán kiderült, hogy ezek egészen másképp viselkednek ezek a részecskék, és miközben a globális dinamikába beleszólnak, éppen a különböző korszakokban egészen más jellegű helyi folyamatokat indítanak el, és játszanak le. Na, ezt kell majd szépen apránként végigbogarázni. A legutóbbi sorozatban történetileg haladtunk végig az univerzum életén, a kezdetektől a még kicsi ködös jövőig. Most viszont a részecskék szerinti osztályozásban fogjuk ezt megcsinálni, éppen ezért történetileg nagy ugrások lesznek. Vannak olyan részecskék, amik fontos szerepet játszottak az első egyharmad másodpercben, aztán később a csillagok életébe, aztán később a szupernováknál, aztán később majd valamikor az univerzumnak a már emlegetett ködös jövőjében, és közben meg nem voltak annyira fontosak. Tehát egy adott típusú részecskénél nagy ugrásokat kell majd a történetben tennünk. Másrészt viszont bizonyos korszakokban több különböző részecske kölcsönhatása játssza a főszerepet, és ezek a korszakok akkor többször elő fognak fordulni, és a különböző részecskéket együtt kell emlegetni. Tehát ilyen értelemben egy kicsit eklektikus lesz a sorozat, és hát éppen azért próbálok ennyi mindenről beszélni, hogy valami egységes kép próbáljon kialakulni nekiben arról, hogy milyenek ezek a részecskék, és miért olyan fontosak az univerzum szempontjából. Ugye az ember azt gondolná, hogy hát persze az olyan triviális gondolat, hogy az univerzum részecskékből áll, hát akkor a kettő valahogy összefügg. A ház téglákból áll, a téglák tulajdonságai valamilyen értelemben meghatározzák a házét. Adott téglából nem lehet 300 méter magas házat építeni, mert a tégla nem bírja el, hát Istenem, több téglából nagyobb ház lesz. Nem ilyen triviális a helyzet itt sem. Már ugye az építészek is tudják, hogy nem így van, de az univerzumban még inkább. Vannak részecskék is abból, egyszerűen nem úgy áll a dolog, hogy sok részecskét összerakunk, és abból kapunk egy univerzumot. A mi univerzumunknak határozott története van, amit ugye fizikai törvények szabtak meg, és ebben a történetben az adott részecskéknek speciális szerepük lesz. Ahhoz persze, hogy ezt a szerepet megismerjük, ahhoz magunknak a részecskének a egymáshoz való viszonyát is meg kell ismernünk. Korábban a részecskéket teljesen össze-vissza, hát ABC rendben írták le, vagy tömegük szerint sorba rakva. Amikor én tanultam az egyetemen, akkor még ABC-ben voltak, mert nem volt köztük rendszer. Most már ismerjük a valami olyan értelemben a rendszerüket, mint annak idején Mendelejev a periódusos rendszerbe összerakta az atomok rendjét, az elemek rendjét, és akkor lehetett érezni, hogy van mögötte valami rend, valami szabály, valami szerkezet, és akkor ennek alapján jobban meg lehetett érteni az egészet, és aztán persze később ki is derítették, hogy mi van mögötte. Valahogy itt tartunk most, és az elemi részecskéknek most már határozott kontúrunk van, mert tudjuk, hogy ez erre való ilyen értelemben. Mit tud csinálni bizonyos kölcsönhatásokban, bizonyos folyamatokban, a másik meg másra való. Ilyen értelemben jobban értjük. És ezek a szerepek, ezek valóban lejátszottak, ezeket a szerepeket valóban eljátszották a részecskék az univerzum történetének különböző korszakaiban. Nagyon érdekes az, amit ezelőtt már említettem, hogy ugyanaz a részecske többször előfordul, és több különböző korszakban játszik főszerepet. Ezt majd látni fogjuk az egyes részecske típusoknál. Na hát akkor próbáljuk végig gondolni először azt, hogy mit tudunk ma az univerzumról, és mit tudunk a részecskékről. Érdekes módon mind a két tudományágban van egy úgynevezett standard modell. Ez részben annak is köszönhető, hogy személyileg részben ugyanazok az emberek üzik a kétféle ipart, ezért hasonló neveket találtak ki. De ez a két modell egymástól függetlenül alakult ki különböző kutatásokból, tehát csillagászati és általános relativitás elméleti kutatásokból alakult ki az univerzumnak a standard modellje, és a részecskék ütköztetésével, kvantumtérelméleti leírásával alakult ki az, amit az elemi részecskék fizikájának a jelenlegi standard modelljének hívunk. Mind a két standard modell jellemzi az, hogy nem standard. Olyan értelemben, hogy nem állandó, nem olyan, hogy egyszer a szabványügyi hivatal kidolgozta, aztán letették az asztalra, és tessék ennek megfelelően viselkedni, hanem az újabb felfedezések beépülnek. Van egy olyan jelenleg elfogadott keret, ugye, divatos szóval paradigma, tehát amiben bele lehet illeszteni a jelenlegi tudásunk nagy részét. Ez összeállt, részecske fizikában például egy matematikailag nagyon jól meghatározott egységes modellé, amelyet, hogyha bizonyos részecske fizikusokat felébresztenek álmukból, és azt hiszik, hogy vizsgára kell menni, akkor föl tudnak írni azonnal az összes indexig bezárólag. Igaz, hogy ez fél óráig tart, mert olyan jó nagy képletet kell írni, de mindesetre az nem olyan, mint most volt egy ilyen döbbenetes élményem ebben a vizsgai időszakban. Most már nem csak másolnak egymásról a hallgatók a vizsgán, hanem karakterenként másolnak. Tehát vonalacska, vízszintes, tehát nem az, hogy leíroglak egy mondatot, és észre bizony tényleg ez történt. Tehát van egy olyan képlet a kvantummechanikában, amit így írtak le, és akkor srác írta, hogy vonal, N betű, kacsacsőr, és így írtak kacsacsőr. Istenem, szóval már itt tartunk. Hát nem ilyen ez a képlet, ami a jelenlegi részecske fizikának a standard modelljét jelenti, hanem szerkezete van, értelme van, tehát hogyha valaki ezt egyszer megtanulta, akkor logikailag rekonstruálni tudja. Tehát ez egy ilyen típusú modell, ami természetesen változik az újabb felfedezésekkel. Idén biztos változni fog. Talán sokan tudják, hogy most indul be a Genfi CERN-ben a hosszú évek óta épített, és most már próbaüzem alatt álló nagy részecske gyorsító, amitől a részecske fizikának számos már régóta fennálló problémának a megoldását várják, és természetesen még többen vannak, akik arra számítanak, hogy sok jó és érdekes problémát fog majd felvetni ez a most beinduló berendezésen történő sok-sok mérés, amit aztán majd meg lehet oldani, és amiért új Nobel-díjakat lehet kapni. Az biztos, hogy 2009-ben adnak majd egy Nobel-díjat a Higgs részecske felfedezéséért, az nem biztos, hogy melyik csoport fogja megkapni. A gyorsítónak több különböző detektora működik, ugye megépült nagy közös erőfeszítéssel a berendezés, különböző helyére más mérőberendezések vannak rá, építve más-más munkacsoport, más-más kutató vezetésével, és valamelyik biztosan fel fogja fedezni ezt a 25 éve vált részecskét, hogy melyik fedezi fel előbb, és melyik kapja a Nobel-díjat, az majd kiderül, tessék figyelni. Mit is kell figyelni? Hírekcsillagászat.hu, Origo.hu, ez itt a reklám helye, itt lehet értelmes hírekhez hozzájutni. No, ilyen értelemben, tehát ez a standard modell változik, és most ezek a mostani aktuális új felfedezések is bele fognak épülni. Olyan értelme standard, hogy egyrészt mindenki elfogadja, másrészt pedig matematikailag, fizikailag, logikailag összefüggő elmélet. Az is biztos, hogy nem teljes. Tehát egy-két éve még azt mondtuk, hogy ez a standard modell leírja a részecskékről szerzett összes tudásunkat, tehát minden, amit eddig tapasztaltunk, az ebbe beleillik, lehet, sőt, hát valószínű, hogy nem teljes, és majd még tovább kell lépni, de egyelőre nem volt rá utaló kísérleti bizonyíték. Most már egy-két éve van, majd az adott pillanatban erről is részletesen fogunk beszélni, itt biztos tovább kell lépni. Lehet, hogy abszolút konzervatív módon, hogy a modellt egy kicsit bővítgetjük, kicsit alakítgatjuk, és akkor már ez az információ is belefér. Lehet, hogy valami forradalmi módon meg kell változtatni. Ez majd kiderül néhány éven belül. Tehát ezek a standard modellek, ezek arra jók, hogy például vizsgáztatni lehet belőlük, az ember azt mondja, na ennyi a jelenlegi modell, ezt akkor szöröstől, böröstől meg kell tanulni, ezt sőt meg lehet tanulni, mert záros határidőn belül összefoglalható, elmagyarázható. Nem lehet belőle mindent levezetni. Vannak olyan dolgok, amiknek elvileg, mindenkinek a meggyőződése szerint következni kell egy ilyen részecske fizikai standard modellből. Például ez a modell, ha minden jól megy, meghatároz az, hogy mennyi a proton tömege. Proton összetett fizikai felfedezésében matematikai módszereket, számtechnikai módszereket dolgoztak ki, például ebből a célból, hogy az elmélet alapjaiból eljussanak ilyen konkrét végeredményig, hogy na itt van egy részecske, mennyien, mik ennek a tulajdonságai. Ebben egyebek között magyar kutatók is részt vettek, sőt olyan értelemben is részt vettek, hogy most is van egy ilyen diffúz csoport, szeneszét egész földgömböt nagyjából egyenletesen beterítik, és mi időnként, amikor együtt publikálnak, még most is úgy hívják őket, hogy Budapest Group. Szia! Gyere! Prancsa. Van még ott hely hátul?
Nem, nincs.
Persze. Nem értem, hogy? Igen. Igen. Na, az mérési eredmény, bocsánat. Megmérni tudjuk, de levezetni az alapokból az más. Ugye meg lehet mérni, hogy mennyi a kör kerületének és átmérőjének aránya. Megmérem, hogy 3, 3,1, 3,14, stb. De elméletileg levezetni például az, hogy ez egyenlő 1 mínusz 1, 1 kettet plusz 1 harmad mínusz 1 negyed plusz stb. Szoroz a 4-jel, hogy ez a kettő egyenlő egymással, az már egy mély elméleti tény.
A proton tömege persze, hogy benne van a táblázatokban, ezt már nagyon régóta tudjuk, hogy mennyi, mondjuk 1 GeV per C négyzet, meg ilyesmi, de ezt az elmélet alapvető paramétereivel kifejezni és levezetni belőle, az a trükk. Ha ez ki fog jönni, hogy tényleg annyi, akkor ünnepelhetjük az elméletet. Ha kijön, hogy 5-ször annyi, akkor ünnepelhetjük a matematikát, és szívhatjuk az elméletet. Mert ez egy jó matematika, amivel ilyesmiket, ilyen bonyolult dolgokat le lehet vezetni, de nem áll össze a kép, és nem stimmel a természettel. Ilyen értelemben érdekel bennünket a proton tömege, mert ugye tegye le mindenki a nagy esküt, most ki a fenét érdekli a proton tömege. Úgy önmagában nem érdekes. Azért érdekes, hogy az elméletnek a konzisztenciáját bizonyítja, hogy igenis van egy olyan jó modellünk, ahol az alapelvekből le lehet vezetni a valóságnak a tulajdonságait. Ha valakinek van egy olyan fizikai modellje, az atomok elhelyezkedéséből és a köztük levő kölcsönhatásból kiszámítja, hogy ezekből összerakott rendszer, az például a fém, vagy szigetelő, átlátszó, vagy nem átlátszó, vagy ha átlátszó, akkor mennyi a törésmutatója. Ugye ez elvileg megoldott probléma 20-as évek óta, kvantumának a születés óta, gyakorlatilag nagyon kevés anyagra számolták ezt végig. Tudjuk, hogy meg lehet csinálni, csak marham nehéz. Amikor egy anyag nagyon fontossá válik, például a szilícium, akkor külön tanszékeket alapítanak arra, hogy ennek a tulajdonságait részletesen kiszámítsák. A műegyetemen is van egy ilyen tanszék, akik főleg azzal foglalkoznak, hogy a szilíciumnak, meg a szilícium-oxidnak a tulajdonságait atomonként kiszámítsák. Mert abból tranzisztorokat lehet csinálni, meg csipet, és azzal dallaszt venni a tévébe. Szóval ez nagyon fontos és gyakorlatilag hasznos dolog. Akkor kiszámítjuk. És ott tényleg az alapokból, az anyag szerkezetéből le tudjuk vezetni a tulajdonságait, és ennek meg felhasználni. Tehát ilyen értelemben kell egy alapelméletből eljutni a gyakorlatilag mérhető adatokig. Így mondtam ezt, hogy nem tudjuk mennyi a proton tömege. Megmérni tudjuk, az könnyű, bocsánat, nem könnyű, de az már rég megvan. Jó, tehát ez a standard modell, ez ilyen értelemben változni fog. Nem tudunk belőle mindent levezetni, de van egy általános képünk arról, hogy mi az, ami következik. És sok mindenről tudjuk, hogy ebből a modellből nem következik. Amit az előbb emlegettem, hogy van már olyan tény, amely ellentmond a standard modellnek, pontosan, ha túlmutat rajta, az nem ilyesmi, hogy levezették, és akkor nem stimmelt, vagy nem tudták levezetni, hanem van egy olyan, amiről a modell azt mondja, hogy az nulla, megmérték, és nem nulla. Akkor valami mást kell kicsit módosítani az elméleted, és ez folyamatban van. Tehát több variáns van arra, hogy kell továbbfejleszteni az elméletet, de a végső megoldás természetesen majd a további számolások és a kísérletekkel való tepi nyakába esetleg meg. Ezt nem vidd el, mert ezen időnként. Elnézést, időnként le kell ülnem, és akkor úgy mondom tovább, de azt hiszem a hang az akkor is hallatszik majd. Tessék, ott nem sokára megjelenik, és akkor mutogatni fogok, szóval ott zavarsz.
Nyisd ki az ajtót nyugodtan, és akkor a látod, hogy az előadat megkapodik.
Aha. Jó. No, tehát, bocsánat, hogy így kiabálok, vagy szerelnek egy hangtükröt. No, tehát ez volt a részecske fizikai standard modellnek, csak majd részletesen lesz mindjárt róla szó. A másik az univerzum standard modellje. Hát ez az, amit ősrobbanás, nagy bum elméletnek szoktak hívni. Ez is változott az idők során. És nagyon sokáig csak egy ilyen általános domát lehetett mondani, hogy persze az univerzum valamikor elkezdődött robbant, tágul, stb. Milyen érdekes. Hát mikor? Hát úgy 10-20 milliárd éve. Tessék elkezdeni. Láttam egy nőt, 20-40 éves. Ennyi? Szóval univerzum 10-20 milliárd év. Most már sokkal pontosabban tudjuk, az előbbi hasonlatban most már azt is tudjuk, hogy melyik év, melyik napján volt a születésnapja. Tehát hirtelen néhány év alatt ennyivel pontosabb lett a tudásunk. Szóval az univerzumról alkotott kép az utóbbi 10 évben rettenetesen megváltozott. Nem úgy változott meg, hogy nagyon más lett, sokkal pontosabb lett. Tessék ránézni a Google Earth-re, és akkor az ember ráközelít például, beírja azt, hogy Szigliget, akkor rámegy, aztán kapunk egy nagyon nagy foltos masszát. Miért? Mert arról a részről véletlenül nincs fenn az adatbázisban egy részletes térkép. Ha ugyanolyan pontossággal megnézzük mondjuk Budapest belvárosát, akkor ott akar az autókat is lehet látni. bizonyos tulajdonságokat pontosan át tudunk látni, más tulajdonságokat meg nem. Egy-két év múlva le fogják cserélni a Balaton-nyugat részéről az adatbázisba föltett képet, és akkor majd megláthatjuk azt a nagy gesztenyefát, ami alatt a fizikai versenyek szoktak zajlani Szigligeten. Akkor majd annyira pontos lesz a kép. Most is van róla képünk, tehát nem gondoljuk azt a Google térképe alapján, hogy azon a helyen a Balaton hullámzik, az sem, hogy ott az Alpok vannak, de a részletek nem látszanak. Valami ilyen értelemben volt azonos a világegyetemről alkotott 10-15 évvel ezelőtti képünk a milyenkel. A körvonalak nem változtak. A részletek sokkal finomabbak lettek, az alapgondolat igazolódott, és az abban szereplő paraméterek, hogy hát valamilyen módon, valamilyen sebességgel tágul a világegyetem, most már nem valamilyen, hanem konkrét számadat van róla. Sőt, már 1% pontosságú számadat. Tehát, hogyha jövőben ez a modell továbbfejlődik, és finomítják, meg módosítják, akkor valahogy úgy fog finomodni, mint amikor mondjuk Magellán körülhajózta a Földet. Mi történt? Azelőtt lehetett mindenféle dumálni arról, hogy mekkora a Föld. Kolumbusz előtt is tudták sokan az értelmes emberek, hogy a Föld gömbölyű, nem tudták, hogy mekkora a kerülete. Kolumbusz elindult, és azt gondolta, hogy nem sokára eléri Ázsiát. Egyik irányban tudták, hogy milyen messze van Ázsia, mert arra már járt Marco Polo meg a többiek. Másik irányban nem tudták. Kolumbusz nem jutott el odáig, de amikor Magellán hajói megkerülték a Földet, attól kezdve már megadott volt a méret. És azóta ez nem változott. Pontosodott. Most már nem azt mondják, hogy nem tudom, hány tengeri mérföld, nem azt mondjuk, hogy 40 ezer kilométer, nem 40.731,8, stb. Pontosodott olyan értelemben a dolog, hogy a Föld nem pontosan gömbölyű, ami kicsit lapos, így dudorodik, otthonborodik, stb. De az alapképlet az, hogy milyen volt, az megvan. Egyszer az alapparamétereket megmérték, és ezen később már nem lehet nagyon változtatni, finomítani, de az alapstruktúra, hogy a Föld kb. Egy ekkora gömb, az marad. Ilyen értelemben az univerzumról az utóbbi 10 évben született egy olyan modell, ami lényegében így leszögezi ennek a paramétereit, mint ahogy amikor a Földről kiderült, hogy mekkora. Ugyanígy az univerzumon tudjuk, hogy hány éves, milyen sűrűségű, milyen anyagból áll, és így tovább. Sok minden finomság, egyéb érdekes dolog kiderülhet. Nagyon nem tud változni ez a kép. Természetesen, hogyha egy mélyebb modellt építünk alája, akkor az egész kép az olyan értelemben változik, hogy hát igazából másképp tekintünk rá. De ha azt kérdezzük továbbra is, hogy mennyi idős, vagy milyen anyagból van, akkor ugyanezt fogjuk kapni. Tessék megint a milyen fizikai történet. Gondolom, amikor Newton fizikáját felváltotta a relativitás elmélet. És az általános relativitás elméletből le tudjuk vezetni a bolygók mozgását. Akkor dumálunk mindenfélét, görbült térről, meg egyebekről. De ha megkérdezzük, hogy na jó, és akkor ennek a mozgásnak hatására mennyi idő alatt megy körbe a Föld a nap körül, hát ha jól csináljuk, akkor kijön az a 365 nap. És ha nem fog kijönni abból, hogy 5 év vagy 5 másodperc alatt fogja megkerülni az új elmélet szerint a Föld, amit a korábbi elmélet jól mondott, az ez is jól mondja, másképp interpretálja. Tehát ilyen értelemben a világegyetemnek most már az utóbbi 10 évben szerzett tudásunk alapján megvannak a pontos paraméterei, és ez igazolta azt a standard modellt, ami nagyjából kialakult itt az utóbbi 50 évben. Ennek a modellnek a paramétereire a konkrét információkat adott, és hát a további fejlesztésnek csak olyannak szabad lenni, mint minden ilyen természetes szituációban, hogy egy új elmélet, ami mélyebb, átfogóbb, az mindazt, amit az eddigi elmélet megadott, azt köteles megmondani, és azon fölül meg persze adjon új eredményeket, hogy legyen valami ilyen Nobel-díjat adni. Tehát ezeket az adatokat vissza kell adni majd az új elméletnek. Ilyen értelemben, tehát ez a modell, ez amit most univerzum standard modellnek hívunk, ez standard. Tehát nem nagyon fognak ezek az adatok változni. Van benne néhány olyan mozzanat, ami az eredeti nagybomb elmélethez képest új. Olyan értelemben, hogy utóbb derült ki, mint alternatíva merült fel, aztán rájöttek, hogy nem ellentmondásban van, hanem kiegészíti az addigi ismereteket, és be lehetett illeszteni. Majd lesz szó az inflációról, sokszor beszéltem itt már róla. Az inflációs korszak az most már az univerzum standard modelljének a történetének egy adott fejezete. Ha megnézik a témáról magyarul megjelent tankönyvet, tehát amiből vizsgázni lehet, annak az a címe, hogy inflációs kozmológia. Tehát ez most már triviális módon benne van, enélkül már nem érdemes kozmológiát űzni. És éppenséggel az infláció lett az a a része az univerzumnak, ami ehhez a mostani, amiről ezelőtt beszéltem, ehhez a precízós kozmológiához hozzájárult. Ha belevesszük az univerzum történetébe ezt a korábban nem feltételezett és később beleillesztett történetet, akkor tudjuk úgy végigszámolni számítógépekkel az univerzum történetét, hogy kijön belőle mindaz, amit a mai világban látunk, és amit illeszteni lehet a méréseket és az elméletet, és akkor egy egységes és viszonylag pontos, numerikusan is pontos képet tudunk kapni. Tehát egy ilyen korábban alternatívának számított modellt, azt beépítettek, és az most már benne van a standard modellbe. Benne vannak most már ezek a bizonyos számadatok, amiket az előbb említettem, amik korábban csak olyan hozzávetőlegesek voltak, most már a standardhoz hozzátartozik az, hogy igen, és akkor ennek a 4%-a ilyen, 24%-a amolyan, 70-valahány százaléka pedig amaz a fajta anyag. Most már akár be is jöhetsz. És már itt is lehet. Jó, és akkor ez az univerzum standard modellje ilyen értelme, tehát akkor a csillagászati tudásunkat is tartalmazza. Na és akkor most jön az az alap dolog, amiről itt végig szó lesz, hogy ez a két modell, miközben kidolgozgatták őket, szorosan összefonódott. A két modell információnak egy része onnan származik, hogy összehasonlították a másik modellre. Egyik irányba viszonylag értelmesnek tűnik a gondolat, és magától értetődőnek. Hát ha tudom, hogy milyen részecskékből áll az univerzum, akkor valamilyen értelme ki tudom számítani, hogy milyenek a tulajdonságai. Összerakok egy köbméterbe 10 a 50-valahányadikon elemi részecskét, megnézzük, hogy akkor milyen lesz a hőmérséklet nyomás, mert tudom a részecskéknek a tulajdonságait, abból ki tudom számítani az egésznek a tulajdonságait, meg tudom mondani, hogy fog tágulni, milyen gravitációs hatása lesz, stb. Visszafele viszont nem annyira triviális a dolog. Az, hogy a csillagászati megfigyelések, kozmológiai számítások és természetesen kozmológiai modellek, tehát lényegében hipotézisek alapján elemi részecskék konkrét és laboratóriumban megmérhető tulajdonságaira lehet következtetni, ez nagyon nem triviális gondolat volt. Amikor ezt először alkalmazták ténylegesen úgy, hogy a kozmológiai megfigyelésekből következtettek egy elemi részecskének a tulajdonságára, majd lesz róla részletesen szó, a neutrinó tömegére következtettek, ez természetesen Budapesten történt, akkor Marx György és Szalai Sándornak a számítása 1975-ben, ott ültem, amikor ezt előadták. És mögöttem egy öreg professzor, ott dör mögött, hogy hát itt már megint hazudoznak a kóklerek. Mert az a gondolat, hogy professzor még él, ezért nem említem a nevét. Tehát az a gondolat, hogy ilyen gödös dolgokból, mint a kozmológia, és hát ez hogy tágon meg, mi volt a bum meg, hogy csinálta, ebből arra következtetni, amit keményen laboratóriumban, fehérköpelyben meg lehet mérni, hogy egy részecskének ennyi meg ennyi a tömege, hát ez olyan nonsensnek tűnt, ilyen varázslás jellegűnek. Mert éppen azért, mert akkoriban a kozmológiát még nem tekintették komoly tudománynak. Hát ez valahol a misztika, a filozófia és a matematika, mindegyik olyan furcsa dolog, ennek a határán volt. Lehet róla beszélni, meg hülyeségeket filozofálni, de hát úgyse tudja senki se ellenőrizni, mert ki volt ott a nagy bum idején, meg negyebek. Nem lehetett erre ezt komolyan venni, legalábbis hogy kell mondani, az akkori standard tudósok szerint. Hát fejjel kell rendelkezni, ami meg van mérve, az meg van mérve. Amúgy a Nobel-díj bizottság is nagyjából így működik, nem tudom, figyelték az utóbbi 50 évben a tevékenységét. Ha megmértek valamit, akkor kiadták egy-két éven belül érte a Nobel-díjat. Felfedeztek egy részecskét, amit 20 évvel azelőtt elméleti alapon megjósolt valaki. Aztán valaki megmért. Hát nyilván a történetileg úgy volt, hogy az elméleti jóslat alapján több kutatócsoport a világ számos táján nekiállt, és megpróbálta a részecske gyorsítók paramétereit úgy beállítani, hogy megmérjük, megtaláljuk azt a részecsket. Az egyik csoportnak sikerült. Végül is esetleges, mindegyik nagyon okos emberekből áll, de hát valamelyiknek éppen sikerült. Az illető rögtön megkapta a Nobel-díjat. Az elméleti tudós, aki ezt megjósolta, hogy van ilyen részecske, és ilyen tulajdonságokkal rendelkezik, az jó esetben 20 évvel később kapta meg, amikor már nagyon érett, ha a Nobel-díj bizottságnak szerencséje voltak, az illető meghalt, és a halottaknak nem adnak Nobel-díjat. Ugyanis úgy állnak hozzá, hogy amit megmérhetek, az megvan. Az egy szilárd tény, be lehet írni a függvénytáblázatba. Amit megjósoltak, hát Istenem, hát lehet, hogy másképp is meg lehet azt jósolni, lehet, hogy így is interpretáljuk, úgy is, hát, hogy ilyen ködös hülye elmélet. és ezért nem adták érte. Pedig gyakorlatilag, hát azért mérték meg, azért álltak be a paraméterekkel a gyorsítók úgy, hogy azért keresték azt a részecskét, egyáltalán azért tudtak róla, hogy ott van valami, amit keresni kell, mert az elmélet így összeállt. Ezzel nem szidni akarom a kísérletieket, nagyon sok kedves jó ismerősöm van, akik kísérleti fizikusok, és nagyon tisztelem őket azért, amit tudnak csinálni. Csak ilyen értelemben az, hogy mi az, ami fizikai tény, és mi az, amit elfogadunk, és amit díjazunk. Ilyen értelemben például egy Nobel-bizottságnak nagyon konzervatív kockafajú az ízlése. Ugyanilyen volt annak idején ennek a professzornak is, aki ugye elméleti fizikus, de azt mondta, hogy hát az, hogy ilyen ködös dolgokból következtetünk. Még akkor is, ha megmérik a következtetésnek az igazságát, és tényleg annyi, hát az nem igaz, hogy a kozmológiából lehet következtetni erre. Most már nagyon megváltozott a helyzet. Most már annyira összefonódott a kétféle téma, hogy szinte triviális, hogy egy részecske fizikai gondolatot úgy próbálnak ki, hogy ha ilyen objektum létezik, vagy ennek a részecskének olyan tulajdonságai vannak, amit feltételezünk. Tegyük bele a kozmológiai modellekbe. Először a standard kozmológiai modellbe. Értek, hogyha vannak alternatív modellek, akkor abba is tegyük bele. Tehát egészítsük ki azzal, hogy na és még van egy ilyen részecske. Mondjuk magamról elnevezek egy részecskét, megmondom a tulajdonságait, beteszem a modellbe, kiszámítom, és megnézem, hogy akkor például háromszor akkor átpukkannak a szupernovák, vagy ötször kisebbek a galaxisok. Hogyha ez megegyezik a kísérleti tényekkel, akkor jó. Ha nem, akkor valami baj van az elméletemmel, vagy a számolási képességeimmel, stb. Tehát az már egy magától értetődő dolog most, lényegében a 90-es évektől kezdve, hogy a részecske fizikai gondolatoknak a természetes gyakorló pályája az univerzum. És fordítva, a kozmológiai modelleket pedig a részecskékkel lehet tesztelni. Egy kozmológiai modellből kiszámítjuk például, hogy ha ilyen meg ilyen módon tágult a világegyetem, akkor mennyi hélium mag jött létre az első 3 percben. Ha nem annyi, mint amit láttunk, ugye ez a részecské tulajdonsága is múlik, akkor nem stimmel a kozmológiai modell. A kettő ennyire összefonódott. Most egyrészt ez olyan értelemben is jó, ugye mindenki tudja, hogy Magyarország nem fog részecske gyorsítót építeni, legalábbis akkorát, mint ott Genfben van. Hát, egyebek között nincs rá elég pénz. Másrészt például nem fog elférni. A következő generációs részecske gyorsító valamivel nagyobb lesz, mint Magyarország. A még következő generációs kína világűrbe kell felépíteni, hogy ki fogja összeadni rá a pénzt, az majd még további tárgyalások kérdése. De minél nagyobb energiákat akarunk elérni, annál nagyobb gyorsító kell. Legalábbis, amíg valami vadi új ötlet nem jön, az ötlet már megjött, adott alkalommal majd elmesélem, hogy lehet ilyen pici részecske gyorsítót építeni, de szóval az még nagyon odébb van. Mindesetre eddig az volt a tendencia, minél nagyobb energia, annál nagyobb gyorsító. Hát Magyarország ilyesmit nem fog csinálni. Mégis, szóval vannak olyanok, amiket még az egész emberiség nem fog megépíteni körülbelül 100-200 vagy esetleg 1000 évig, mert akkora lenne, mint a naprendszer. Mi a teendő ilyenkor? Hát ha nem a hagyományos értelmevet kísérletet végezzük el, azaz összerakjuk a berendezést, végrehajtjuk azt a fizikai folyamatot, amit vizsgálni óhajtunk, megmérítskélünk mindent, és összehasonlítjuk az elmélettel. Ennek megfelelően módosítjuk az elméletet, újból kísérleteket tervezünk, újból összerakjuk. Hát ha ez nem megy, mert egyszer nem bírjuk a kísérletet elvégezni, akkor meg kell nézni, hogy hát ha a természet megcsinálta magától. A történelemben ez gyakorlatilag mindig így van. Kivéve, amikor egyesek Kambodzsába elkezdenek kísérletezni az emberekkel, de azért ott ugye egyszer megtörtént a katonai csata, lehet írni elméleteket róla, hogy miért győzött ez, vagy miért veszítettem az, és mi történt volna, hogy az egyiknek géppisztolya is van, és akkor bizonyára az a sereg győz. Ilyeneket lehet elméletileg kitalálni, de a kísérletet nem lehet elvégezni. Hasonló módon az univerzum történetében voltak olyan korszakok, amikor például akkora nagy energiáink voltak a részecskéknek, amiket mi még 150-1000 évig nem fogunk elérni. Ha elég ügyesek vagyunk, azt az akkori egyszeri, vagy nem egyszer történt, sokszor történt, de egy adott időpontban történtek ilyen események, ezeket elméletileg le tudjuk írni, megnézni, hogy jó, hát nem vagyunk ott, de ennek a kísérletnek a következményeit most is látjuk. Ha akkor ez meg az volt, akkor most milyen a világ, és ebből vissza tudunk következtetni, hogy jól írtuk le az akkori eseményeket. Ilyen értelemben mondják azt, hogy a szegényebben részecske fizikai laboratóriumban maga az univerzum, csak jól kell ránézni. Hát ránézni, meg bárki rá tud nézni, és megfelelő távcsöveket majd itt a tepélyek produkálják, itt a teraszon meg egyebek. Szóval ránézni tudunk. Ügyesen kell értelmezni az univerzumból érkező rádiófény és egyéb sugárzásokat, kozmikus sugárzás, gravitációs hullámokat, stb., és ennek alapján rekonstruálni a korábbi eseményeket. Tehát ilyen értelemben ez megint csak magától értető dolog, hogy az univerzum hajdani nagy energiájú eseményei azok a részecske fizikának a tesztjeként szolgálnak. Most emögött a ma már természetesnek ható megállapítás mögött van egy nagyon mély gondolat, ami korábban nem volt ilyen magától értetődő. Az, hogy az univerzum változik. Tessék megjön a alapművekre gondolni. Madásnak a tragédia ugye úgy kezdődött, hogy elkészült a nagymű, és a gép forog, az alkotó pihen. A gép az mindig ugyanúgy fog járni, az óramű világegyetem modellje, egyszer megcsinálták, az ugyanolyan legfeljebb egy kicsit kopik. De az, hogy ennek a óraműnek különböző történeti szakaszai vannak, hogy egyszer protonokat fog haigálni, egyszer meg fotonokat, szóval erre Madás nem gondolt. Az, hogy a mi univerzumunk most egészen más, mint korábban, tehát nem arról van szó, hogy mindig a bolygók járnak a csillagok körül, és legfeljebb másik bolygó, másik csillag körül, aztán a harmadik generációs bolygók a harmadik generációs csillag körül, nem erről van szó, hanem hogy különböző korszakaiban egészen más volt, más anyagból állt, más struktúrák voltak benne, bár ugyanazok a fizikai törvények uralkodtak, ez sem magától értetődő, hogy a fizikai törvények azok változatlanok, csak éppen az adott törvények keretei között másfajta anyag, másfajta szerkezeteket alkotva, másfajta sztorit játszik le. Hogy az univerzumban ilyesmi történik, ez még olyan nagy elméknek is újdonság volt, mint Einstein. Már itt is többször volt róla szó, és majd lesz ebben a sorozatban is, hogy Einstein, amit a saját legnagyobb tévedésének tartott, kozmológia állandó bevezetése, az ideológiai alapon történt. Azért módosította a frissen elkészült általános relativitás elméletet, mert egy olyan világmodellt akart kidolgozni matematikailag, amit ő magától természetesnek tartott, tehát amiben ő felnőtt. A világ egyforma mindig. Jó, járnak itt körbe-körbe a bolygók, mint az órában a fogaskerekek, de azért az óra nem mászik szét, és nem fog kitágulni, és nem alakul át autóvá, bár most már transformereket nézve Isten tudja, de szóval nem fog mássá átalakulni. Az óra az óra marad. Ez a modell nem akart kijönni az ő elméletéből, ezért az elméletet addig módosított, amíg kijött belőle. Később aztán kiderült, hogy ez így nem stimmel, aztán még később még izgalmasabb dolgok derültek ki róla. De a lényeg az, hogy az eredeti, a változatlan világegyetemnek a képe, az nagyon régóta fennállt. Érdekes módon a... Mi van, Tepi? Állandóan mutogatnám. Na, tehát azt hiszem, hogy hülyeségeket beszélek, mert... Jaj, majd mindjárt felállok egy kicsit. Na... Most szakadj a mikrofon. No, tehát ez a hajdani világ, ez más volt, és az, hogy az univerzumnak így története van, ennek a bizonyos nagybum kozmológiának a következménye. De addig ezt nem gondolták. Én azt akartam az előbb még mondani, bocsánat, még mielőtt itt másba kérdezenénk, hogy az a látszólag drasztikusan más világkép, amit például a vallások mondtak, hogy a világegyetem egyszer elkezdődött, mert teremtették, és egyszer vége lesz az ítélet napján, az lényegében nem különbözik ettől az óramű jellegű modelltől. Mert az órát egyszer meg lehet csinálni, és akkor attól kezdve jár egyformán, amíg egyszer csak szét nem szedik. Stimmel? Tehát ebben a modellben belefér az, hogy van egy kezdő meg egy végpontja, de az egészen más jellegű végpont, mint egy evolúciós, egy történetében változó és más-más fejezeteken átmenő univerzumnak a történetének a kezdő és esetleges végpontja. Tehát ez a kép bár változott a történetileg, hogy most elhitték, hogy van nulla pont, vagy nincs nulla pont. Azért logikában inkább nem szólok bele, tehát azért ez nagyjából ugyanaz a kép, hogy miközben van, akkor nagyjából változatlan struktúrája. És ezt a képet változtatta meg a nagybumnak a felfedezése, amiből kiderült egyszerűen fizikai számításokkal, hogy ha a világunk ma ilyen, és igaz az, hogy univerzum tágul, akkor korábban nagyon másnak kellett lenni. És utána ezt a gondolatot végigvéve sikerült részleteiben is rekonstruálni ezt a történetet. Nézzük meg egy kicsit részletesebb, hogy mit fedeztek fel, és hogy raktuk össze ezt a modellt. Egy pillanat fogok keresztbe gyújtani. Tehát miért beszélhet az univerzumról az ember? Azért, mert van egy jó modellünk, ami megjósolja a múltat, a jelent, és ha még sikerül, akkor a jövendőt is. Ugye József Attila mindent megírt, ezt is megírt a valós világ varázsainak mérnöke, az, aki tudatos jövőbe lát, mert tudatosan ismeri a múltat és a jelent is. Ennek az univerzumról alkotott képünknek az alapjait, itt látszik, hogy mi alkotja. Egyrészt csillagászati megfigyelések. Miket látunk a világban? Milyen objektumokat, bolygókat, csillagokat, üstökösöket, galaxisokat, nagy sötét anyagot, fekete lyukat, azt nem látjuk, stb. Szóval miket látunk, miket nem látunk, ezeknek az eloszlása. Például olyan típusú adatok, hogy átlagosan milyen messze vannak egymástól a csillagok vagy a galaxisok, mekkorák ezek. Vannak olyan helyek, ahol sűrűsödnek, vagy ahol ritkább, vagy az egyik fajta objektum dominál. Milyenek a tulajdonságai, átlagosan mekkora egy csillag hőmérséklete, stb. Egy alapvető csillagászati tény, amiről itt mindjárt részletesen fogunk beszélni, az univerzum tágulása. Ez az, amire korábban nem gondoltak. Mit kell még betenni egy ilyen modellbe? A Földön megismert fizikai törvényeket. Ez megint magától nem magától értetődő. Például a görögök világképében volt a földi fizika, meg az égi fizika, ami egészen más volt. A Földön például megálltak a testek, a meglökön megáll, és a mozgatásához erő kell, ilyen volt az arisztotelészi fizika. Sok időnek kellett eltenni, amíg Galilei meg Newton rájött arra, hogy a természetes dolog a mozgás, és valami extra dolog az, ami a Földön elkurított köveket megállítja. Viszont az égen egyenletes körmozgás volt a magától értetődő görögöknek. Egészen más jellegű volt a földi és az égi fizika. Az, hogy a Földön megismert fizikai törvények alkalmazhatók az univerzumra, nagyon távoli objektumokra, ez új gondolat volt, és sokáig nem magától értetődő. Talán, mert itt is többször elmondtam, de vannak új arcok, azt a történetet, hogy valamikor az 1800-as évek közepén egy filozófus leírta azt az állítást, hogy olyan tudomány, hogy asztrofizika definíció szerint nem létezik. Ehhez képest éppen most buktattunk meg valakit belőle. Na mindesetre az asztrofizika nevű tudomány azért nem létezik, mert a fizikusok megvizsgálják az objektumokat, és a csillagokhoz nem lehet oda menni, hogy megvizsgáljuk, megmérjük a sűrűségüket, meg egyebeket. Most az a furcsa, hogy akkor, amikor ezt mondta, akkor már létezett a színképelemzés, csak ő nem tudott róla, és arról sem tudott, hogy a színképelemzés egyebek között arra alkalmazható, hogy a távoli csillagoknak a fényének az analizásával rájöjjünk arra, hogy milyen anyag van ott, milyen hőmérsékletű, milyen tulajdonságú, és így tovább. Tehát időnként az ember meggondolja, hogy ilyen állításoknak higgyen. Na, az derült ki, és ez nem triviás, előre nem lehetett kiokoskodni, hogy a csillagokban levő atomoknak a világítása, stb. És ennek következtében az onnan érkező fényt pontosan ugyanazok a fizikai törvények írják le, mint amit itt a laboratóriumban láttunk. Éppen ezért lehet rájönni arra, hogy milyen anyagokból vannak a csillagok, mert hogyha itt a Földön beszórom a konyhasót a bunzellánkba, és megnézem, hogy milyen szép sárgán világít, és látom a csillagnak az ott színképvonalát, akkor rájöhetek, hogy nátrium van benne, sőt, ugye most már nem csak csillagnál, hanem az egyik csillag környékén keringő bolygónál is rájöttünk, hogy nátriumból álló légköre van, és akkor pont úgy világít az egész légkör, mint a Rákóczi út. Tehát ugyanazokat a fizikai törvényeket alkalmazzuk. Mik ezek a fizikai törvények? Hát most ezek már ilyen nagy elméletekben rendeződtek össze, kvantumelmélet, relativitás elmélet, a legáltalánosabb fizikai elmélet az a termodinamika, de aztán vannak ilyen konkrétabbak, hogy a részecske fizika, meg plazmafizika, meg egyéb, tehát bizonyos fajta anyagokra vonatkozó törvények. Ahol ezek az anyagok előfordulnak az univerzumban, tapasztalatunk szerint ott ugyanazok a törvények érvényesek, mint a Földön. Van még néhány filozófiai hipotézis, amit beleteszünk a modellünkbe. Azt láttam, vagy igaz, vagy nem. Az egyik mindjárt ez, hogy a világ anyagi egysége. Mindenhol ugyanazok a fizikai törvények érvényesek. Ez egy hipotézis, és az előbb említett tények igazolják. Azt jelenti, hogy mindenhol ugyanazok az elemi objektumok, ugyanazon fizikai törvények, ugyanazon szerveződési elvek alapján szerveződnek össze. Ebből nem következik, hogy mindenhol ugyanaz van, de ugyanazok a szabályok magyarázzak a objektumoknak a létét. Földön nincsenek fekete lyukak, legalábbis eddig még nem voltak, de a Földön ismert fizikai törvények segítségével tudjuk azokat is megmagyarázni. Van még egy olyan dolog, ami nagyon érdekes, és ami eredetileg egy matematikai egyszerűsítő hipotézis, pontosabban még eredetileg filozófiai elv volt, Giordano Brunótól származik, azért hívják kopernikuszi elvnek, ez a kozmológiai elv. Ugye Bruno, amikor rájött arra, hogy a világ az nem véges, és kristályszféra határolja, és bevezette a végtelent, ő nagyon öntudatosan csinálta, még versben is megírta, hogy az égen szárnyaimmal büszkén szállok, kristály égbolt nem szab nekem határt, stb. Megírta, és akkor bevezette a végtelent. Kicsit túlzásba vitte ezt a demokratikus hipotézist, azt mondta, hogy a világban mindenhol egyenletesen vannak kis fénypontok, amik csillagok, amik olyanok, mint a nap. És természetesen mindegyiknek vannak bolygói, és mindegyiken ott állnak az emberek, és fölnéznek, és ugyanolyan világot látnak maguk körül. Tehát ez pillanatnyilag nem tűnik igaznak, legalábbis a kis zöld emberek és a mindenhol egyforma bolygók azért pillanatnyilag másképp gondoljuk. Tehát megint csak az ilyen típusú filozófiai elveket egy kicsit túlzásba is lehet vinni. Döbbenetes módon ez a hipotézis később, mint matematikai hipotézist ért vissza, mert egyszerűbb a modelleket végigszámolni, hogy azt mondjuk, hogy mindenhol egyforma. Tessék arra gondolni, hogy mennyivel egyszerűbb egy gömbölyű rufinak a leírása, mint egy nyuszi léggömbnek, vagy egy ilyen kutyával összehajtogatott léggömbnek. Itt dudorodik, ott homorodik, ott farka van, stb. Szóval kicsit bonyolult a leírása matematikailag. Gömb, tehát megadom a sugarát, aztán csókolom, készen vagyok, abban már mindent ki lehet számítani. Ilyen értelemben úgy gondolták, hogy na jó, először nézzük a legegyszerűbb modellt, ami ilyen értelemben gömbölyű. Tehát mindenhol egyforma. Kiderült, hogy ez jó modellje a világnak. Mire kiderült, hogy nem egészen jó modellje, ez a 20. század vége, hanem a gömbön kicsit rücskök vannak, szóval iciri-piciri különbségek vannak, addigra már eljutott odáig a fizika, hogy meg tudja magyarázni, miért vannak rücskök mekkorák, sőt, ebből a rücskösségből, tehát a kozmológia alapelvtől való eltérésből lehet következtetni egy csomó érdekes paraméterre, például arra, amit az előbb emlegettem, hogy az univerzum életkorára ilyenekre. És ilyen értelemben a kozmológiai elv az most már nem egy filozófiai elv, vagy egy matematikai egyszerűsítés, hanem egy fizikai tény, ami mélyebb elvekből levezethető az univerzumnak története, van valamikor ilyen meg olyan volt, fejlődött, és ebből kiderült, hogy gömbölyű lett, de nem teljesen, éppen ennyire, amennyire. Ezt most már le tudjuk vezetni. Tehát ez a inputja az elméletünknek, ez ilyen értelemben egészen más státuszú most, mint mondjuk 10 évvel ezelőtt volt. Na és mi kell még hozzá? Sok matematika, meg számítógépek. Tehát olyan matematikai modell, amit, ugye, amihez, mint tudjuk, nem vezet királyi út, tehát meg kell tanulni, például az általános relativitás, mert az legalább 3,5 éves tárgya, amíg azt az ember rendesen megtanulja, és utána még egész élete végig. És persze olyan számítógépek, amik elég nagy kapacitásak, hogy be lehet rakni ezeket a modelleket. A csillagászati megfigyelések is olyan értelemben nagyon változnak mostanában, hogy tömegessé válnak. Egyre nagyobb mennyiségű információ érkezik, és ennek a feldolgozása is egyre több számítógépet igényel, egyre nagyobbakat. Talán hallottak arról, én is itt sokat beszéltem az utóbbi 5 évben, folyt a Sloan Digital Sky Survey, tehát az északi égbőrnek a feltérképezése. 5 év alatt rengeteg információt gyűjtöttek össze, úgy szokták mondani, hogy ha mindegyiket kiírnák CD-re, akkor megtölteni ezt a termet. Tehát külön programokat és algoritmusokat kellett az kidolgozni, hogy hogy kell buvárkodni egy ekkora adathalmazba, hogy az ember ne kell mindig órákat a homokórát nézni, hogy előjön már valami adat. Most épül egy újabb berendezés, azóta 5-6 évvel kicsit fejlődött a technika. A következő masina, ami azt hiszem jövőre indul, 3 hét alatt összegyűjt annyi információt az égboltról, mint ez 5 év alatt ez a berendezés. Ez természetesen nem teszi elavultá ezt, mert már rengeteg érdekes információt tudtunk eddig is kideríteni. Sőt, azért tudták megtervezni a következő berendezést, mert ennek az adatai alapján tudjuk, hogy mit kell keresni és hogy kell keresni. De ilyen hatalmas ütemben fejlődik a tudomány. Most kérdések elkezdeni, hogyha ezt a berendezést járatják néhány évig, akkor hány szobát fognak megtölteni a CD-k, vagy az Isten tudja, miféle információ hordozók, amin összegyűlik a rengeteg adat a világegyetemről. Úgy kell majd a következő évek, évtizedeknek az elméleti modelljét kidolgozni, hogy ez mind beleférjen, ezekkel a finom részletekkel mind összhangban legyen. Szóval a számítástechnikának a fejlődése is mindenképpen hozzájárul ahhoz, hogy ezek a modellek egyáltalán kezelhetők legyenek. Na, nézzük meg az alapvető tapasztalati tényt, és ez az univerzum tágulása. Ez annyira fontos, hogy még a fizikus nótában is benne van, tágul a térbe fogadni világ nagy eszemet, így szól a fizikus nóta. Alaptény az, amit ugye Hubble fedezett fel 1929-ben, hogy a távoli objektumok távolodnak tőlünk. természetesen nem a távoli csillagok távolodnak tőlünk. Éppen tegnap láttam az Origo egyik fórumában, ahol ugye eszik egymást a fanatikusok, szóval az egyik cím az, hogy miért is vörösebbek a távoli csillagok, nem vörösebbek. A távoli csillagok azok nem vörösebbek, a távoli galaxisok vörösek. Ugye nem állt, hogyha az alaptényekkel tisztában vagyunk. Tehát Michel Hubble arra jött rá, hogy ha messzi galaxisokat látunk, akkor azok távolodnak tőlünk, mégpedig a sebességük nagyjából arányos a tőlünk mért távolsága. Ez merész extrapoláció volt annak idején. Ha az ember egyenes arányosságra gondol, akkor egy olyan koordinátorrendszert képzel ide, erre rajzolom a sebességet, erre a távolságot, és akkor itt van egy egyenes. Ugye hát így néz ki egy egyenes arányosság. Hogyha ezt mérésből akarom megcsinálni, akkor valahogy fölveszem a mérési adatokat, itt egy pötty, ott egy pötty, ott egy pötty, és akkor összekötöm egy egyenessel. Most ehhez képest Hubble-nak itt mindenfele voltak pöttyök, durván szóval akár egy kört is illeszthetett volna az adatokra, de hát ő egyenest illesztett rá, és hát ugye zsenik jól csinálják, később aztán bebizonyosodott, hogy tényleg a méréseket pontosítani kellett, és hogyha tovább folytatták a görbét, tehát ennyire voltak adatai, hogy odáig folytatták, akkor egyre jobban kijött az egyenes. És természetesen van hozzá képest egy kis szórás. Tehát ez a Hubble törvény. Az ember azt gondolná, hogy ezzel a helyzettel visszatért a réges-régi Kopernikusz előtti világkép, amikor mi vagyunk a világ közepe. Galaxisok mind nagyon utálnak bennünket, és azért szaladnak. De ezzel a képlettel kiegészítve egy nagyon demokratikus utálatot jelent. Ha akármelyik megfigyelőnek a szempontjából nézem meg a világot, hogyha itt vagyok én, azt látom, hogy te arra mész megfelelő sebességgel, ő meg arra megy megfelelve, átülök a másik megfigyelőnek a koordinátorrendszerébe, akkor ennek a sebességnek a negatívjával fogok én errefelé mozogni, a két vektorból meg ki tudom számítani, hogy te hozzád képest ő mekkora sebességgel mozog, és csodák csodájára te is azt látod, hogy mindenki tőled fog távolodni. És ha átülök az ő, meg a még negyedik, meg ötödik, meg egyéb megfigyelőnek a koordinátorrendszerébe, hasonlóképpen fogom látni. Ez kizárólag akkor van, hogyha a képlet így néz ki. Hogyha itt például H-szor R négyzet lenne írva, akkor már nem igaz. Akkor lenne egy kitüntetett pont, amitől távolodnak a többiek így, és a másik megfigyelők mást látnának. Lehet egy kicsit még lazítani a dolgot anizotróp módon, hogy bizonyos irányokba gyorsabban szaladnak, másik irányba lassabban, de ez kiderült, hogy ez nem így van, tehát ez különböző irányok is egyenértékűek. Hát visszaállt a demokrácia, Hubble törvény az mindegyik megfigyelő számára egyformán igaz. Na most jön a kritikus tény, ezt a sztorit is sokszor elmondtam már, ugye most nemrég újból levetítették valamelyik tévével a Woody Allennek az Annie Hall című filmjét, ott gyerekkorában ő valahol Brooklynban a hullámvasút alatt Woody Allen, és ott szomorkodik nagyban, hogy kérdik, hogy mi baj van, hát most olvastam, hogy a világegyetem tágul, és akkor Brooklyn is tágul, és én is tágulok. Most a világegyetem az ugyan tágul, de Brooklyn és Woody Allen nem tágul, a helyi objektumok nem tágulnak, a helyi objektumokat lokális kölcsönhatások tartják össze. Naprendszer sem, a Föld sem tágul, a naprendszer sem, és a galaxis sem. Illetve, hogyha ne adj Isten kiderül, hogy naprendszer tágul, az nem emiatt, nem a kozmikus tágulás, hanem valami más helyi okból történik. Ilyen értelemben, tehát a világegyetem tágulás az nem a fényképek nagyításához hasonlít. Lerajzoljuk részletesen, hogy is néz neki. Tessék elképzelni, itt egy fénykép van benne, két galaxis, és köztük valamekkora távolság. Hogyha a világegyetem úgy tágulna, mint hogy a fényképet nagyítjuk, akkor lenne itt egy kétszer nagyobb fénykép, kétszer nagyobb távolságban lennének ehhez képest, itt kétszer messze vannak a galaxisok, de mindegyik kétszer ekkora. Ugyanazt a képet látnak nagyjából, csak más méretben. Ezzel szemben valójában az történik, hogy a galaxisok mérete marad, csak a köztük levő távolság nőtt meg. És akkor a két kép már másképp néz ki. Éppen ezért nem úgy kell érteni a világegyetem tágulását, mint hogyha egyszerűen csak a fényképen nagyítanánk. De sokkal drasztikusabb lesz a dolog, hogyha visszafele játsszuk le a filmet. Képzeljük el ugyanezt a nagyítást most visszafele kicsinyítve. Ha visszamegyünk egy korábbi időpontra, akkor amikor a képpocka fele akkora volt, akkor két fele akkora pötty van, de ugyanolyan arányban vannak egymáshoz képest. Ha viszont ezt a képet fordítjuk meg, akkor korábban az ugyanolyan méretű galaxisok egymáshoz közelebb voltak, és elérkezünk visszafelé egy olyan pillanathoz, amikor ezek összeértek. Még korábbra visszamenve már egymásba hatoltak. És hát akkor már biztos mindenféle disznóságot történnek, csillagok ütközése, meg egyebek. Most a történet nem abba az irányba megy, hogyha azt mondjuk, hogy erre múlik az idő, akkor is azt kell mondanunk, hogy korábban nem ilyen volt a világnak az általános képe, hogy a nagy űrben szanaszét elszólt galaxisok, és köztük a nagy semmi, hanem egy, ki lehet számítani a tágulás ütemében, hogy mikor, valamikor régebben az anyag egy folytonosan össze maszatolt masztát alkotott, ami nem vált szét galaxisokra. De legalábbis valami egészen másféle állapotban volt, mint most. És ebből a képből, ebből a tapasztalatból következik, hogy az univerzumnak változó állapota van, története van, nem volt mindig ugyanolyan, mint most. És éppen ezért a 19. századi tudománynak a nagy felfedezése, a legnagyobb felfedezése Darwinnak az evolúciós elmélete, ilyen értelemben itt is alkalmazható, nem úgy, hogy a különböző világegyetemek versenyeznek egymással a táplálékért, hanem úgy, hogy van egy globális evolúció a világegyetem történetének a változása, és ebbe be lehet illeszteni az egyes tudományoknak az evolutív fejezeteit. Tehát például a planetológiát, hogy hogy alakulnak ki a bolygók, vagy a csillagát, hogy alakulnak ki a csillagok, a későbbi generációs csillagok miért különböznek a korábbiaktól. Beleillik az, hogy egy-egy bolygón hogy fejlődhetne ki az élet meg egyebek. Olyan értelemben is beleillik, hogy most már eljutottak odáig a modellek, hogy az univerzumnak a globális történelemkönyvéből abból ki tudjuk számítani azt is, például az olyan részleteket, hogy az egyes anyagfajtákból mennyi van a világban. Tehát például, hogy miért van több szén, mint urán. Meg tudjuk mondani, hányszor több szén van, szénatommag van az univerzumban, mint uránatommag. Miért olyan gyakori a szén és az oxigén, és akkor miért valószínű az, hogy az idegenek, akikkel találkozni fogunk, azok is szénből, meg oxigénből, meg hidrogénből épülnek föl, és nem ezüstkezű aranylábú fiúk lesznek, ahogy lányok, azok az illetők. Tehát a biológiához keretfeltételeket szolgáltat például az univerzumnak ez a története. Éppen ezért ez a sztori, amit az univerzumból tudunk felállítani, ez az egész természettudománynak egy ilyen egységes keretelméletévé vált az utóbbi néhány évtizedben. Ugye kezdetben tehát volt a sűrű forró homogén ősmassza, majd a részleteket, ezt meg fogjuk beszélni a következő adásokban, az úgy elegánsan úgy kell mondani, az ősi tűzgömb, amelyben mindenféle elemi részecske rohangászott. Miért is? Ha visszamegyünk itt a sztoriban, hogy ütközik az anyag és egyre sűrűbb lesz, ezt tudjuk a köznapi tapasztalatból is, összesűrített anyag felgyorsul, benne a részecskék mozgása, melegebb lesz. Ezek szerint valamikor ez a sűrű anyag, ez forró volt, és gyorsan tágult, ezért hívjuk ezt az egészet nagy bumnak. Most maga ez a magyarul használt kifejezés, ősrobbanás, az rettenetesen félreérthető. Nem tudom, talán többen látták, amikor az Origóban valamikor a nyáron volt egy ilyen interjú, hogy vedégünk az ősrobbanás, hasonló. Én voltam a tolmás, és akkor rögtön azzal kezdtük, hogy ne úgy hívjuk, hogy ősrobbanás, mert nem az az igazi neve, hanem az, hogy nagy boom. Ugye angolul Big Bang volt. Eredetileg Fred Hoyle, aki az elmélet ellenfele volt, csúfolásként találta ki azt, hogy Big Bang. Ugyan már ilyen hülyeségébe hisztek, mint a Big Bang. És akkor mondták, hogy tényleg igazad van, hát mi ilyesmiben. Amikor már komolyabb lett az elmélet, akkor kiírtak egy pályázatot, hogy találjunk már neki valami komoly nevet. És érkezett, azt hiszem, 700 valahány furcsa dolog, például Isten kozmikus kezdőrúgása, meg ilyen érdekes nevek. Aztán végül maradtak a Big Bangnél, mint a legjobban kifejezőnél. Most magyarra azonnal lefordították nagy bumnak. Akkor jött el. Ugyan már, hogy lehet ilyen hülyeségeket beszélni, ez komoly tudomány akartok lenni, és akkor egy kompromisszumra kész fizikus, aki meg akarta tartani a lényeget, ugye a lényeg az volt, hogy erről, amit korábban burzsóá tudománynak tartottak, arra egyáltalán beszélni lehessen magyarul, mondta, hogy na jó, hát akkor csináljunk egy kicsit komolyabb kifejezést, így lett az ősrobbanás. Ezt már rábólintottak, hogy ez már beillik a marxizmusba, és akkor lehet róla beszélni. Na most nagyon nem illik be, nem a marxizmusban, hanem a fizikában nem illik be. A robbanás az milyen? Erről a szó, hogy ősrobbanás, emberek az jut eszébe, ott a nagy semmi, közepén itt van egy kis gömböc, és egyszer csak azt mondja, hogy bum, és elkezd tágulni. Megy szanaszét, rendben van. Egyrészt ott van körülte továbbra is az a nagy semmi. Hát minden második nap fölteszik a Origo fórumain azt a kérdést, hogy és mibe tágul bele? Nincs körülötte tér, amiben betágulna, csak ezt nehéz elképzelni. Sőt, nem lehet elképzelni. Másrészt, akkor mi történne? Lennének ilyen stahanovista repesz darabok, akik a leggyorsabban szaladnak szanaszét, és egyiknek a helyébe kézzen munkat, repesztjük így a nagy semmit, nagy gyorsasággal megyünk, és körülöttünk, mögöttünk itt van a gömb a többi szétrepülő repesz darabbal, lassú, akit mögöttünk, ennek a hátra nézünk, akkor ott van sok valami, előttünk a nagy semmi. Tehát vannak kitüntetett darabok, akik egészen más környezetben érzik magukat. Miközben az egész elmélet arról szól, hogy mindegyik objektum egyforma helyzetben van. Nincs szélső, amik előrepesztene a semmiben. Tehát a robbanás szó az rettentően félrevezető. Ugye ilyenkor szokták elmondani azt, hát én is kénytelen vagyok elmondani megint azt a hasonlatot, hogy képzeljük el a felfúvódó lufit, a lufinak a felszínén vannak mondjuk mágszemek vagy katicabogarak, miféle kisebbeket akar elvégezni, és amikor a lufit fölfújják, ezek egymástól mind távolodnak. Na most minek a modellje ez? A lufi felszínét kell elképzelni az egész világegyetem modelljének, és csak a felszínen lehet méricskélni. Nincs arról szó, hogy ez az egyik katica meg a másik katica, itt a gömbnek a túlsó oldalán, itt a lufin keresztül tudna egymással kommunikálni, csak a felszín az, ami van. És akkor, amikor fújják fel az egészet, akkor mindegyik távolodik egymástól, és nincs központ, akitől az összes többi távolodna. Mindegyik egyforma. Ez nem robbanás, nem olyan, hogy az egyik katicától elszaladt a többi. És vannak leggyorsabban futó katicák, nincs szélső katicabogár. Természetesen az ember ezt úgy képzeli el, hogy háromdimenziós térben van benne az a kétdimenziós lufi. Most hiába mondom, hogy tessék eltekinteni a harmadik dimenziótól, meg tessék elképzelni egy olyan lufit, ami nem gömbölyű, hanem végtelen, ez már még nehezebb, szóval ezt a kettőt együtt elképzelni nem tudjuk. De ilyen értelemben akár a lufis hasonlat, akár a robbanás szó félrevezető. Az emberi agynak, hogy kell mondani, korlátai vannak, bizonyos okokat nem bírunk elképzelni. Viszont az emberiség az ravasz módon kifejlesztett új érzékszerveget. Mint annak idején, van egy érdekes hasonlat arra, hogy miért nem értjük a kvantummechanikát, arról szól, hogy vannak olyan ősi egysejtőek, amik nagyon okosak és egymással beszélgetni tudnak, de két érzékszervük van, a hőmérsékletet meg a savasságot tudják érzékelni. Oda mennek egymáshoz, akkor ez itt forró és savanyú. Meg mondjuk azt is érzi, hogy szúrós. És akkor talán az egyiknek véletlenül kifejlődik a látószerve, aztán mondja, hogy láttam valamit, ami fehér. Mi ez? Hát olyan, mint a hó. Ez szerint hideg. Nem volt hideg, hanem meleg. Akkor még mondod, hogy olyan, mint a hó. Próbálják egymást győzködni, és aztán például az egyik ilyesmiket magyaráz, hogy és akkor láttam, hogy elment az egyik a másik előtt. Mi az, hogy előtt? Ezt nehéz úgy elmagyarázni. Hát közben volt, és akkor ez volt hozzám közel. De akkor hogy érezted a másikat? Nem éreztem, láttam. De mi az, hogy láttad? Hát, akkor érezzük a másikat, amikor összeérünk. Nem bírják elképzelni. Aztán magyarázza, hogy volt valami, ami forgott, és az egyik fele fekete volt, a másik fehér. De akkor átalakult hóból korommá. Nem, az ugyanaz az objektum volt, csak hol ilyen, meg hol olyan. Nem bírják elképzelni. Ezt aki kitalálta ezt a hasonlatot, természetesen egy Amerikában szokott magyar fizikus volt, ezzel elmagyarázta azt, hogy miért nem értjük a kvantummechanikát, és ezért büszkék lehetünk rá, de mármint arra, hogy nem értjük, mert most már értjük, hogy miért nem értjük. De utána mi történt? Hát később ezeknek az egysejtőknek az utódai kifejlesztették a szemet, és kifejlesztették az idegrendszert, ami fel tudja dolgozni ezeket az újfajta vizuális információkat. Tehát itt most senkinek nem okoz gondot, amikor azt mondom, hogy a hol túlsó oldala, és akkor ott az ilyen színű, meg olyan színű, mindenki bólint, persze ő is látott már ilyet. Hasonló a helyzet, hogy nem értjük a kvantummechanikát, vagy nem értjük a görbült teret. Következik-e abból az eddigiekből az, hogy majdani néhány százmillió évvel későbbi utódainknak, majd nem tudom, négy szeme lesz, és azzal öt dimenzióba fognak látni, és vidáman érzik az elektron hullámokat, mint a vízhullámokat, érezni fogják a görbült teret. Nem ez történik, ugyanis a biológiai evolúciónak számos funkcióját már átvette a kulturális evolúció. Nem biológiailag fogunk alkalmazkodni ehhez a új és eddig nem látott világhoz. Ugye, tessék elkezdeni, hogy valaki véletlenül mutációval olyannak született volna, hogy az elektron hullámokat érzékeli, viszont ezeket a makroszkopikus dolgokat nem. Nem stimmeltek volna neki azok majd a részecskéknél majd erről lesz szó, tehát azok a tulajdonságok, ahogy az elektron mozog. Például egyszerre kiétrésen megy át, meg egyebek. Az emberben vannak ilyen beépített ötletek arra, hogy is néz ki egy objektum. Hát például folyamatosan mozog a térben. Itt van, és ha később azt látom, hogy itt van, akkor bizonyára közben valahol itt is volt. És például egyszerre csak egy helyen van, vagy nem fog körbefolyni engem. Ez honnan származik? Hát majomlőseink küldtek a fán, és látták, hogy itt egy sárga folt, itt egy sárga folt, itt egy sárga folt. Ha azon filozofáltak volna, hogy egy biztos hullám, és itt interferál megérbek, akkor odaért volna a tigris, és megette volna őket. Ha viszont úgy gondolták, hogy ez egy folytonosan létező objektum, akkor is ott van, amikor éppen nem nézek oda, csak közben közelebb jött, akkor elugráltak a fán, és akkor megmenekültek, és továbbadták azokat a géneket, amik az ilyen modellt örökítették. Akinek más modellje volt, azt megvette a tigris, tehát nem tudott biológiailag alkalmazkodni például az elektronhullámokhoz. Tehát erre megint büszkék lehetünk, hogy nem értjük a kvantummechanikát, értjük a makroszkopikus világot, ahol ilyenek a dolgok, hogy például a két tigris nem tud így áthatolni egymáson. Az elektronok tudnak. Azt nem bírjuk elképzelni, mert tigrisekhez alkalmazkodunk. Következik ebből az, hogy 100 millió év múlva már elbírjuk képzelni. Mert új érzékszereink fejlődnek, nem következik, kulturálisan alkalmazkodtunk hozzá. Az emberiség kifejlesztett egy kollektív érzékszervet, amivel az ilyen dolgokat fel tudja fogni, és ezt úgy hívják, hogy természettudomány. És pontosabban ez az eszközét pedig matematikának. Egyedileg nem bírjuk elképzelni se az elektronok mozgását, se a görbülő világegyetemet itt, ami olyan, mint a lufinak a felszíne, de mégsem olyan, de matematikailag le tudjuk írni. És ha valaki királyi út nélkül megtanulja megfelelő leírásmódot, akkor, ha nem is egyénileg, de kollektív az egész emberiség, fel tudja tárni az ilyen típusú viselkedésnek a szabályait, és alkalmazkodni tud hozzá. Aki ma telefonált a mobilján, az tudja, hogy alkalmazkodtunk hozzá. A mobiltelefon azért működik úgy, ahogy működik, mert megértettük az elektronok a hullám tulajdonságait, tudjuk, hogy a kvantummechanika alapján hogy működnek, és sőt, tudunk olyan eszközöket tervezni, amik ezt kihasználják. És mivel hogy sikerült telefonálnunk, ez azt igazolja, hogy ténylegesen ki tudjuk használni ezeket a tulajdonságokat, bár egyénileg nem bírjuk elképzelni az elektronok mozgását, kollektíve mégis jól alkalmazkodtunk ez a szituáció. Tehát az, hogy tágult ez a hajdani világ, és mit jelent az, hogy mindenhol egyforma, miközben végtelen és nem robbanás az egész, ezt hasonlatokkal próbálom ugye én is itt leírni, de szeretném felhívni a figyelmet, hogy minden hasonlat sántit, százokból, és legfőképpen azért kell hasonlatokat leírni, mert nem írhatom fel a megfelelő képleteket. Ebből nem következik, hogy aki fölírja a képleteket, az mind érti, de valamennyivel közelebb kerülhet hozzá, de ő sem bírja elképzelni, ezt tessék elhinni. No tehát mi történhet? Hogy kerül ide pontosan a Big Bang? Térjünk vissza ahhoz a lépéshez, hogy a Hubble törvény értelmében, ami kétszer olyan messze van, az kétszer olyan gyorsan szalad. Hát akkor tegyük fel, hogy állandóak a sebességek, valami R távolságra van tőlem, akkor mikor volt itt, ki tudjuk számítani, hogy a távolságot el kell osztani a sebességgel, akkor éppen itt volt, ahol én. De ami kétszer olyan messze van, az kétszer akkora sebességgel szalad, tehát kétszer akkora távolságot kell kétszer akkora sebességgel elosztani, és ugyanannyi idő jön ki rá. És ami háromszor olyan messze volt, 42-szer olyan messze volt, arra is ugyanaz. Tehát az összes így szaladó objektum ugyanabban a pillanatban volt itt. Na most ez a számolás ez közvetlenül nem érvényes, mert hát ki mondta azt, hogy állandó sebességgel mozognak, hogy igaz, hogy az általános iskolából már eltörölték a kicsit bonyolult, vagy a középiskolából kicsit bonyolultabb mozgásokat, állítok, most fogják eltörölni a szabadesést, és ezentúl már csak az egyenes vonal egyenletes mozgást lehet tanítani. 10 év múlva már csak az álló részecskékről lesz szó. Na mindegy, szóval hogy egyenletes sebességgel mozgó objektumok képletét használtuk, természetesen nem így kell kiszámítani, de a sokkal bonyolultabb általános relativitás elméletből is az jön ki, hogy egy ilyen modell azzal a elmélettel kompatibilis, hogy egyetlen egy pillanatban volt minden egy pontban. Na hát ez a pont, ez a pillanat volt maga a nagy bumma, a Big Bang. A pontos mérések, amik kb. 2002-ben jutottak el az adathoz, azt mondják, hogy ez a 100 millió években akarjuk elmondanak, hogy 137-szer 100 millió év, és ennek minden fizikus örül, mert a 135-es számot nagyon szeretik. Rögtön itt egy dologra szeretném felhívni a figyelmet, hogy a Föld életkora az 4,6 milliárd év, ami összemérhető a világegyetem életkorával. Korábban úgy gondoltuk, hogy hát a világ az olyan istentelen, végtelen, meg egyebek, és hát abban valami kis porszemecskék vagyunk térben, időben. Térben tényleg a Föld az méretben nagyon pici a világegyetemhez képest. Időben a Föld életkora az univerzum eddig életkorának az egyharmada. Tehát azért ez már nem piskóta, ez összehasonlítható, szóval kozmikus méreteket. Én inkább úgy mondanám, hogy az univerzum nagyon fiatal. Tehát, hogy elbírjuk kézzel, mi történt a Földön 4 milliárd év alatt, hegyek gyűröttek fel, stb. És alig háromszor annyi idő egy ilyen komplet világegyetemnek a legyártásához is elég volt. Itt szokták feltenni mindig azt a kérdést, hogy mi volt a nagy bum előtt. Ugye ilyen közönség előtt szégyellem a kérdést részletezni, mert már itt is sokszor elmondtam, de ugye egyrészt Szent Ágoston már megválaszolta a kérdést, meg kell értenünk, hogy az idő kezdet előtt nem volt idő. Neki bolintott, betanulták, de azért majd nem érzi az ember, úgyis Isten igazából. A kérdés matematikailag tökéletesen azonos azzal, hogy mi van az északi sarktól északabbra. Föld bármelyik pontján azt mondják az embernek, hogy menjen egy métert északra, akkor tudok lépni egy métert északra, kivéve az északi sarkon, ugye ott erre menjek, arra menjek, nem találom. Magának az északabbra fogalomnak nincs értelme azon a ponton. El lehet képzelni, hogyha valaki nagyon ragaszkodik filozófia alapon arra, hogy mindenképpen mindenhol van északabbra, azt mondja, hogy bizonyára az északi sarkon oda van ragasztva a földhöz egy másik gömb, oda megyek, és akkor lehet tovább menni arra északabbra. Nyilván ebből az következik, hogy akkor végtelen sok föld van így összeragasztva. Én nem zárom ki ezt, én még nem jártam az északi sarkon, bár éppen ma reggel megnéztem a Google Earth-be, és nem volt ott ilyesmi. Szóval nem valószínű. Ha valaki ragaszkodik filozófiailag egy ilyen gondolathoz, hogy ami egy fogalom, ami itt alkalmazható, az mindenhol alkalmazható legyen, akkor ilyen abszurdumokhoz tud eljutni. Ugyanúgy az, hogy a mi volt a nagy bum előtt, az matematikailag tökéletesen analóg ezzel a kérdéssel. Az egy másodperccel ezelőtt című fogalom, az mindenhol alkalmazható, kivéve ott a nulla környékén. Most mondok egy olyan típusú hasonlatot, vagy nem is hasonlatot, ami ugye a matematikai modellt, ami valamennyire megnyugtató lehet filozófilag, akinek ez így még nem nyugtatott meg eléggé. Tessék elképzelni egy félegyenest, ugye mi az innentől megy így arra fel a végterembe. Csippentsük le az első pontját. Tehát mondhatjuk azt, hogy nézzük a számegyenest az összes pozitív számmal. A nulla nincs benne, mert az ugye az nem pozitív szám. Melyik ennek a legelső pontja? Nincsenek legelső pontja. Mondok egy tetszőlegesen kicsiny számot, 1 milliómot, hát az előtt is volt valami, az 1 milliómodnak például a fele az előbb volt. Akkor mondasz egy még kisebb számot, 1 milliárdot, hát annál is volt műkorában. Nem tudunk mondani legkisebbet, mindegyik esemény előtt volt másik. Ha így képzeljük az univerzum történetét, a nullától a végtelenig, de a nulla nincs benne, akkor megszabadulunk attól a problémától, amiben sokan bele szoktak akaszkodni, hogy hát nem lehet kezdet a világnak, mert minden eseménynek kell okának lenni, és az okának időben meg kell előznie. Hát egy ilyen félegyenes világegyetemben, ahol az időtengé az a nulla fölötti eseményekből áll, akkor minden esemény előtt volt másik. Nem volt legelső esemény. A nulla pont, ami a legelső lenne, az nem tartozik bele a halmazba. Ilyen értelemben a nagy bum az nem létezik, az nem része a világegyetemnek. Minden eseménynek volt oka. Más kérdés, hogy az idő arra fele valahogy sűrűbb, ez a egyre rövidebb számokkal, kisebb számokkal kell jellemezni, de ettől még ugyanolyan, matematikai mondják, hogy nyílt halmaz, nincs széle, szélső pontja. Matematikusabb elméket ez filozófiailag megnyugtathat. Lehet szépen aludni utána. No, nézzük egy kicsit a történetet, hogy mi tartozik a standard modellhez. Tehát először ezeket a laikus kérdéseket meg kell válaszolni, hogy mi volt előtte, meg hogy kell elképzelni a tágulást. Sokáig csak ilyesmikből állt a nagy bum története. Tehát ugye először ezekhez a 21-ben számolta ki Friedman azt, hogy a Einstein gravitációs egyenleteiből következik a világegyetem tágulása. 29-ben felfedezte Hubble a galaxisok tényleges tágulását, néhány évvel később elfogadták. Einstein, aki annak idején Friedmannak a dolgozatát eldobta azzal, hogy marhaság, a Hubble törvény felfedezése után elment Amerikába, beszélgetett Hubble-val, és megegyeztek, hogy oké, így van, és nyilvánosan elismerte, hogy tévedtem, tényleg így van, a világegyetem tágul, tehát hamarosan átment a köztudatba. De sokáig csak ilyen geometriai modell volt, nem vették komolyan, nem próbáltak összefésülni a fizika egyéb törvényeivel. 1948-ban jutott eszébe Kamovnak, aki körülbelül 3 Nobel-díjat érdemelt volna, de egyet sem kapott meg. Őnek jutott eszébe, hogy rakjuk össze ezt a táguló világegyetem modellt a fizika más ágaiban szerzett információkkal. Mik voltak ezek a más ágak? Például a kvantum elmélet, közben most már megszületett a magfizika, a plazmafizika, egyéb ilyen tudományok. Próbáljuk komolyan venni ezt a dolgot. Hogyha a világegyetem valamikor sokkal kisebb volt, akkor a benne levő anyag sűrűbb volt, forróbb volt, a forró anyagnak a törvényei voltak rá érvényesek. És akkor ebből kiszámolt, hogy például mit csinál a forró anyag, hősugárzást bocsát ki. mi történik ezzel a hősugárzással az univerzumban? Hát itt van, hova menjen, nem mehet ki az univerzumból. A tágulás során ennek a hősugárzásnak valahogy meg kell változnia, hogy kiszámolta, hogy hogy kell megváltoznia, és kiokoskodta azt, amit mi most mikrohullámú háttérsugárzásnak ismerünk. Ezt 1948-ban okoskodta ki, aztán elfelejtették. 65-ben egy másik csoport felidézte ezt a gondolatot, ugyanakkor egy harmadik csoportnak meg eszébe jutott bizonyos mérések alapján, hogy van itt valami furcsa sztorit, inkább most már nem mesélem el sokat, szóval van itt valami furcsa sugárzás, ami érkezik a világűrből, mi lehet ez? Két csoport véletlenül találkozott egy konferencián, rájöttek, hogy ugyanarról beszélnek, és akkor ezzel felfedezték azt, amit Van Wolf megjósolt 17 évvel korábban, tehát ezt a háttérsugárzást. Azaz, valóban igaz az, ez volt a kísérleti bizonyíték, hogy a világ valamikor más állapotban volt, olyan forró plazma állapotban, ami ezt a forró hősugárzást kibocsátotta. Ez nem a galaxisoknak meg a csillagoknak a pontszerű forrásokból érkező fénye, hanem az egész univerzumot egyenletesen betöltő forró plazmának a fénye. Ez a rettentő nagy különbség. Most is érkezik fény a világűrbe, de egy-egy pontból, közben meg ott a nagy sötét. Annak idején az egész egyenletesen ki volt töltve és fény lett, mert maga a mindent betöltő anyag egyformán forró volt. Hát a világ valamikor másfajta állapotú volt, mégpedig homogén, ugye egyenletes eloszlású volt. A tavalyi Nobel-díjat azért adták ki, most nem tavalyi, hanem 2006-os Nobel-díjat azért adták ki, amikor ennek a sugárzásnak a finomabb részét megmérték a 80-as évek végén, 90-es évek elején műholdakkal, ennek a mérésnek a tervezői és kiértékelői kapták a Nobel-díjat. Maga a mérés 7 percig tartott, és előtte 20 évig kellett várni, amíg fölülötték a szondát. Ez már maga Nobel-díjat érdemel. Majd erről a legközelebbi előadáson részletesen lesz szó a háttérsugárzás információiról. Mindenesetre az, hogy valamikor forró volt az univerzum, és homogén, ezt ez volt a lényegében 60-as évek óta tudjuk. És hogyha ezt a filmet most nem visszafele játsszuk le, hogy összezsugorodik az anyag és fölmelegszik, hanem előre, akkor a forró táguló anyag lehűl és érdekes tulajdonságot mutat, olyan, mint amikor kitágítjuk a vízgőzt egy edényben, forró vízgőz volt benne, húzom ki a dugattyút, az anyag hűl, és cseppekre szakadozik. Kicsapódik a víz, és akkor az anyag már nem lesz egyenletes eloszlás. Egyik helyen levegő van, másik helyen meg egy vízcsepp. Struktúrák alakulnak ki. Az univerzum történetében is ez volt a sztorinak a következő fejezete, és ennek a felismerése volt a ami szintén Gamovnak és Weinbergnek meg másoknak a nevéhez fűződik. Ez volt a következő nagy etap a modellnek a kifejlesztésébe, hogy a táguló univerzumban struktúrák alakulnak ki. Ezek a struktúrák korábban nem voltak ott, és maga a tágulás, meg az anyagnak a tulajdonságai megszabják, hogy milyen struktúrák, mekkorák, milyen eloszlásban, hogy jönnek létre. Ezekről részletesen lesz szó, ezekről a struktúrákról. Például először hadronok jöttek létre, aztán atommagok, aztán még később atomok, csillagok, galaxisok, bolygók, fizikusok, meg egyéb ilyen összetett struktúrák. Tehát hát ami meg a hátra van. Tehát struktúrák azok nem maguktól és nem mindig voltak történetbe illeszthetők, és ha jól játsszuk le, jól rekonstruáljuk a történetet, akkor ezt mi le tudjuk vezetni, ki tudjuk számítani. A tulajdonsága is, tehát az, hogy mekkora, hol vannak, milyenek. Na most, hogy is megy ténylegesen ez a tudományos rekonstrukció? Ugye inputként berakjuk a fizikai törvényeket, bizonyos számadatokat, például, hogy mennyi az elektromos töltés egysége, mennyi a fénysebesség, mekkora a proton tömege, előveszik a függvénytáblát, stb. Ezeket mind berakjuk a számítógépbe, és inputként megkapunk például olyan függvényeket, hogy hogy változott a hőmérséklet az időben. Hogy esett le az univerzumnak a hőmérséklete az idő függvényében. Ha most a háttérsugárzás 2,7 Kelvin hőmérsékletű, mekkora volt vajon az első másodperc végén, és mekkora lesz majd 100 milliárd év múlva. Ilyen típusú függvényeket. Megkapjuk azt, amiről az előbb beszéltem, a struktúrák történetét. Mikor jöttek létre az első atomok? Milyenek voltak? Egy köbméterben hány atom jött létre? Ezek később hogy változtak? Tehát ilyen típusokat. És ha jól számolunk, akkor le tudjuk vezetni a jelenlegi univerzum tulajdonságait. Mekkora objektumok vannak? Vannak benne csillagok? Égnek-e még a csillagok, vagy már mind kialudt? Természetesen, hogyha az jön ki a modellbe, hogy az összes csillag már rég kialudt, akkor valahogy nem stimmel, akkor nem a mi univerzumunkat sikerült modelleznünk, akkor itt valami nem volt jó az inputnál, vagy elromlott a számítógép, vagy Windows volt benne, stb. Szóval így le lehet vezetni A, például olyan információkat, amiről az előbb már beszéltem, hogy kémiai elemek gyakorisága. Hányszor több szénatom van a világban, mint uránatom, stb. Ezt összehasonlítjuk a tapasztalattal, és akkor így korrigáljuk a modellt. Ez az a korrekciós folyamat, ami elindult a 60-as években, amikor először vették komolyan a modellt, és látványos sikereket ért el lényegűen 2000-re. Most már nagyon pontos, százalékpontosságú modellünk van, ami a jelenleg ismert világegyetemnek a tulajdonságait visszaadja. Ez az, amit ma a kozmológiai standardmodellnek tudunk nevezni. Na és akkor itt van, hogy mi is ez a rekonstruált történet. Most csak nagyon röviden, és az egyes korszakokról később részletesen lesz szó. Ugye kezdetben vala a nagy bum, és itt vannak az egymást követő korszakok. Arra múlik az idő. Tessék úgy elképzelni, hogy itt a nagy bum nincs az elején, ez az a bizonyos fél egyenes, amiben a nullát lecsippentettük. Az egyes korszakok azok úgy néznek ki, mint egymást követő felvonásai egy ilyen hosszú szappanoperának, és mindegyik korszak sokkal-sokkal hosszabb az előzőnél, ezt nyilván nem lehet így lerajzolni, tehát valamiféle torzított léptékben van. Ugye ez a korszak az néhány százmilliárdszor hosszabb, mint az előző korszak, meg ilyen apróságok vannak benne, ez kicsit nehéz lerajzolni. Kezdetben volt a kvantumgravitációs korszak, erről nem tudunk semmit, és erre nagyon büszkék vagyunk. Ugye ezt még sokszor fogom mondani, de az, hogy miért vagyunk büszkék rá, az azért, mert tudjuk, hogy miért nem tudunk valamit. Hát egyrészt tudjuk azt, amivel beszéltem, hogy miért nem értjük a kvantum elméletet. Tudjuk azt, hogy miért nem értjük az általános relativitás elméletet, amit mi nem látjuk szemléletesen. Most miért nem értjük a kettőnek az egyesítését? Azért, mert az még nincs. Miért nincs? Mert a két elmélet már nagyon szép és nagyon átfogó és nagyon... hogy kell mondani, szóval kerek és önmagában jól megálló elmélet, a kettő nem tud vegyülni egymással, nem tudjuk őket matematikailag összeegyeztetni. Nagyon más matematikai modellre és más fizikai fogalmakra épülnek. Tudjuk azt, hogy a kettőnek együtt kell leírni a valóságot, de nem bírjuk elképzelni, hogy hogy. Itt látok fiatalabbakat, hát a fiatalabbaknak hajrá, itt nyitott a pálya. 2052-ben adják ki az első Nobel-díjat a sikeres kvantumgravitáció elméletért, már lehet kezdeni rajta dolgozni, hogy ha nem is a jelenlévők, de esetleg a fiaik, ezt a lányok, ezeket a Nobel-díjakat megszerezzék a kvantumgravitációért. Már vannak ötletek. Ilyen nagy vastag könyvek jelennek meg kvantumgraviti címmel, ami pont azt jelenti, hogy még nem tudunk semmit, mert mindenki összevisz a locsokat mindenfélét. Vannak már elvetélt ötletek, tehát annyit legalább tudunk, hogy bizonyos típusú triviális kutatási irányok nem fognak működni. Ha valaki azt olvassa, hogy a gravitonnak kettes a spinje, benne van egy csomó ismeretterjesztő könyvben, akkor tegye hozzá, hogy nagy valószínűséggel graviton nem létezik, az csak egy ilyen extrapolász. Hogyha van a fénynek egysége, az a foton, ha vannak a hangnak egysége, az a fonon, ha van a pénznek az egysége, az a dollár, akkor biztos a gravitációnak is van egysége, az a graviton, stb. Hát ez így nem stimmel. Az egy lehetséges kvantumgravitációs modell lenne, de valószínűleg nem igaz. Hát majd valamikor egyesülik. Na miért olyan fontos? Mert az univerzum történetének volt olyan korszaka, amikor biztosan a kvantumgravitáció uralkodott, ezeket a körülményeket ki tudjuk számítani. Van a jelenlegi univerzumban is olyan helyzet, ahol a kvantumgravitáció uralkodik, ez a fekete lyukak belseje. Arról se tudunk semmit. Ott legalább meg tudjuk magyarázni, mert a fekete lyukat körülveszi az eseményhorizont, és nem jön ki az információ. Hát az nagy bumtól nem választ el bennünket eseményhorizont, tehát ha elég ügyesek vagyunk, akkor ki tudjuk deríteni, hogy milyen volt az a korszak, csak nagyon erőteljesen kell figyelni, sokat kell számolni, sok matekot meg egyebet kell tanulni, meg kifejleszteni. Tehát a kezdeti korszak kb. 10-45 másodpercig tartott a nagy bum után, ekkor a kvantumgravitáció uralkodott. Következő, itt kihagytam néhány szakaszt, 10-32 másodperc környékén volt egy nevezetes inflációs korszak. Ez még nagyobb volt, mint az 1946-os infláció, ugye az volt a föld történetében a legnagyobb infláció, amikor a ilyen millpengők millióit meg egyebeket kellett itt összesöpörni az utcán, mert már nem értek semmit a tegnapi kibocsátott bankjegyek. Hát ez még nagyobb infláció volt, mert kb. 10-35-től 10-32 másodpercig tartott, és ez alatt a világegyetem 10-60 szorosára fúvódott föl. Úgyhogy volt egy 1 cm-es szakasz, az 10-60 cm-re fúvódott fel ez alatt a nagyon rövid idő alatt. Erről megint részletesen fogok később beszélni. Ez az a modell, amit 1980-ban találtak ki részecskefizikusok. Részecskefizikai elméletekből következtettek arra, hogy van egy olyan anyagfajta, ami ilyen tulajdonságokkal bír, hogy az univerzumban, ha éppen szerephez jut, akkor gyorsuló inflációs tágulást okoz. azóta ez már elfogadottá, általánosan elfogadottá vált az inflációnak a léte, és beépítik a modellekbe, és ebből ennek segítségével tudják kiszámítani. Például, amiről már beszéltem, az, hogy éppen most mennyire rücskös a világ, és ebből következik, hogy mennyi idős. Ez nagyon korán volt, ezt természetesen kísérletek nem tudjuk ellenőrizni. Ugye már volt arról szó, hogy nagy gyorsítókat kell építeni ahhoz, hogy az univerzum korai korszakát vizsgáljuk. Miért is? Megyünk vissza, minél korábbra megyünk vissza, annál melegebb volt. Mit jelent az, hogy meleg? Gyorsan mozognak a részecskék, nagy az energiája, egy szabadsági fokra jutó energia. Hát csináljuk meg laboratóriumban, melegítsük fel az anyagot. De hát nagyon meleget nem tudunk létrehozni. Olyan meleget, mint a nap belsejében van, hát éppen most próbálnak létrehozni. Ugye tudják, hogy épül már, most nemrég határozták el, hogy végül megépítik Franciaországba azt a kísérleti fúziós reaktort, aminek alapján már lehet megtervezni azt a már ipari méretű fúziós reaktort, aminek alapján majd kb. 20-50 év múlva elindulnak a ténylegesen áramot termelő fúziós reaktorok. Egy fúziós reaktor belsejében az történik, mint a nap belsejében, tehát hidrogén magok fúziójával energia csatolható ki. Ezt is nehéz elérnünk. Ez valahol itt van ebben a skálában, itt helyezkedik el. Tehát az univerzum kb. 3 perc életkorú volt akkor, amikor olyan meleg volt mindenhol, mint most a csillagok belsejében. Később aztán az univerzum jobban lehűlt, és utána, az már későbbi folyamatokat jelentett, amikor helyileg szétvált, hogy lettek olyan helyek, hogy egyik hidegebb lett, másik meleg, és ismét bizonyos helyek, például a csillagok belseje visszamelegedett annyira, hogy ott megint beindulhatott a fúzió. Amikor körülbelül 3 éves volt, akkor három perces, akkor mindent betöltő anyagban, mindenhol egyszerre olyan típusú folyamatok mentek végbe, mint a csillagok belsejébe. Most kísérletileg körülbelül innentől, ahol 2,7 Kelvin a hőmérséklet, ide a 14 millió fokig tudunk eljutni. Most tartunk ott, hogy iparilag ezt meg lehet csinálni. Ennél melegebbet, tehát ennél korábbi korszakoknak a tulajdonságait úgy lehet vizsgálgatni, hogy az volt a nagy trükke, okos volt, aki erre rájött, hogy nem kell az összes részecskét egyforma gyorsan mozgatni. Amikor meleg van, akkor minden részecske nagyon gyorsan szaladgál. Elég egy-két részecskét gyorsan mozgatni, és neki ütköztetni a többinek, akkor az egymáshoz képesti relatív sebességük az olyan, mint amikor mindenki nagyon gyorsan szalad. Hát minek a többit is gyorsan szaladtatni? Elég néhányat. Így működnek a részecske gyorsítók, hogy néhány részecskét fölgyorsítunk, egymásba lökjük őket, és akkor ott olyan folyamatok zajlanak le, mint annak idején az univerzumban, amikor mindenhol nagyon gyorsan szaladt. Az elején beszéltem arról, hogy az univerzumot használjuk a szegény ember részecske gyorsítójának. Hát itt most ugye a gazdag embernek az univerzum az a részecske gyorsító, meg tudjuk csinálni kicsibe azt, amit az univerzum annak idején mindenhol. Fordítva, hogyha még korábbra megyünk, ahol már nem voltak részecske gyorsítók, akkor kénytelenek vagyunk megfigyelni magának az univerzumnak a tulajdonságait. Minél korábbra akarunk menni, annál nagyobb gyorsító kell, annál több energia, annál több pénz, még pedig exponenciálisan növekvő méretben. Ide nagyon sokára fogunk eljutni kísérletileg. Az inflációt sem tudjuk. Az elméleti részecske fizikusnak egyszerűen olcsóbb a dolga, neki nem kell nagy részecske gyorsító papír, ceruza, meg számítógép kell, meg egy kis nyugi, hogy hagyják számolni. Ez utóbbiből van a legkevesebb. Na mindesetre azért sokan eljutottak odáig, hogy ezt a korszakot tudják tanulmányozni, és ki tudják számolni, hogy mi történt. Nyilván közvetlen kísérleti ellenőrzésre nincs lehetőség. Hát azt kell csinálnunk, hogy kiszámítani, hogy ebből, ami itt történt, abból mi következett a későbbi korszakokra, és egészen mostanáig miféle tovagyűrűző hatásai vannak, na azt kell összehasonlítani a tapasztalatokkal. Itt van az a korszak, amiről még mindig nincs kísérleti tapasztalat, viszont már egyre több elméleti. Ugye a GUT az azt jelenti, hogy Grand Unified Theory, nagy egyesített elmélet, erről majd részletesen lesz a részecske fizika különböző fejezetinén. A nagy egyesített elméleteket szoktak említeni, a többet, ami pont azt jelenti, hogy nincs meg a nagy egyesített elmélet. Többféle módon lehet az eddigi részelméleteket egyesíteni, és még nincs kísérleti döntés. Egyebek között például azt várják a most beinduló nagy gyorsítótól, hogy a következő néhány évben ennek az egyesített elméletnek a különböző variánsai között el fogja dönteni, hogy melyik a helyes, nehogy is azt is kideríthető, hogy egyik sem helyes, akkor majd megint lehet újakat kitalálni, és akkor majd lehet, hogy egyes számba kell mondani a GUT-ot, hogy a nagy egyesített elmélet. Ez az a korszak, durván szólva, amikor a proton át tud alakulni pozitronnál is viszont. Hát azért mostani részecske fizikai nyelven ez elég durva, tehát akkoriban ilyen típusú folyamatok is végbe mehettek. Későbbi korszakban, amikor már hidegebb volt, akkor a hadronok, a nehéz részecskék, persze ezek csak hülye elnevezések 30-50 évvel ezelőttről, most már vannak olyan könnyű részecskék, amik nehezebbek, mint a legkönnyebb nehéz részecskék, szóval ez már nem mond semmit, majd ez, erről megint részletesen fog beszélni. Mindesetre a név rajtuk maradt, úgyse tud senki görögül, mert nem, miért tudnánk, hogy a hadron az azt jelenti, hogy nehéz. Tehát a hadronok, például a proton meg egyebek, ezek domináltak, és ezek között végbe menő folyamatok voltak. Következett a lepton korszak, aminek a főszerepje az elektron, erről majd külön előadás lesz, hogy az elektron az most is érdekes szerepet játszik például a tranzisztorokba, miközben a lepton korszaknak a tranzisztorokhoz, stb. Erről is lesz szó. Még később akkor már összes nehezebb részecske szétsugárzott. Hoppá, azért maradt egy pár proton meg elektron ebbe a terembe, ezt még külön meg kell indokolni. Mindenesetre később már csak fotonok maradtak, és ezt hívjuk sugárzási korszaknak. Még később az a néhány megmaradt proton és elektron, azok atomokká egyesültek, akkor kezdődött az atomkorszak, nem 45-ben, de mindenesetre ekkor volt az atomkor. Ez rövid ideig tartott olyan értelemben, hogy ezekből az atomokból nagyon hamar összeálltak a nagy gázfelhők, és a gázfelhőkből csillagok, galaxisok meg egyebek, és megkezdődött a csillagkorszak, ami még most is tart. Ugye ebben a korszakban mi történik? Gázfelhőket a gravitáció összesűrűsíti. Ha elég sűrűvé válik, akkor a csillagok belsejébe beindulnak a magfúziós folyamatok, azok legyártanak mindenféle részecskéket, nehezebb atommagokat, ha szerencsénk van, akkor szupernova lesz belőle, szétszórja, ha még nagyobb szerencsénk van, akkor az így szétszórodott anyagot a gravitáció megint összesűríti, és ha még nagyobb szerencsénk van, akkor annak egy része nem esik bele a újonnan létrejövő csillagba, hanem körülte, ott marad a porfelhőbe, ha még nagyobb szerencsénk van, akkor ezt a csillagászok meg is látják, és például a Bakos Gazsi most eszem már a hetedik ilyennél tart, és amikor már létrejönnek az ilyenek, és még nagyobb szerencsénk van, valamelyiken még víz is lesz rajta pocsolya, lesz benne egy amőba, és ennek az utód egyszer csak felemeli a fejét, és ezt az egész konstrukciót rekonstruálni fogja. Sok szerencse kell, és hát úgy látszik volt nekünk sok szerencsénk, hogy ez mind megtörtént. Tehát ez nagyjából az univerzumnak a standard modellje. A modellnek a részleteinek a kidolgozásában rejlik az ördög, ugye ezt akár 20-30 évvel ezelőtt is felírhattam volna, sőt fel is írtam, de ez már akkor is megvolt. Ez az a kép, amit ugye mondtam a hasonlatot, mint amikor a Google Earth-ben messziről ránézünk a világra, és nem tudunk közelebb menni, mert nincs elég finom felvétel. Most már van finom felvétel, tehát ha rá nagyítunk erre, vagy arra a részletre, akkor pontos matematikai képletekkel, görbékkel, grafikonokkal, táblázatokkal leírt részletes modell van arra, hogy mik voltak akkor, mi történt, részleteiben hogy változtak az események. Tehát most már odáig jutott a tudományos rekonstrukció, hogy ennek a innentől fölfelé az összes részleteire rá tudunk nagyítani. Kivéve egyet, csillagászok hajrá, a galaxisok keletkezése az, ami még most is nagyon büdös, ahol sokféle modell van és ütköznek egymással meg a tapasztalat. Tehát arról rengeteget vitatkoznak, hogy pontosan hogy jöttek létre a galaxisok. Ez tehát ennek a későbbi korszaknak, ez valahol itt van, ennek a legkritikusabb és legkevésbé bizonyított és leginkább vitatott része. A többiről nagyjából stimmel a tudásunk. Tehát az egész modellt nyilván nem fogja megrengetni az, hogyha a galaxisok kiderül, hogy kicsit másképp jöttek létre, de azért zavarja az embert, hogy ez még nincs rendben, de így összeállt a kép. Ez az, amit a univerzum standard modelljének hívunk. Természetesen ezt lehet majd tovább folytatni a jövő felé, itt is beszéltem már többször, hogy milyen lesz az univerzumnak a jövője 10-100. Évig, és így tovább. Számítógépeink rekonstruálni tudták ideig a sztorit, hát akkor azt lehet tovább is játszani, és eljuthatunk a nagyon késői korszakokig is. Ellenőrizni persze személyesen senki nem fogja. A modellnek a további finomítása természetesen ebben az irányban történik, hogy közelebb kell mennünk a nullához, és ezeket a részleteket, amiről még nincsenek kísérleti tapasztalataink, elméletileg részletesebben kidolgozni, illetve a majdani kísérletekkel finomítani. És persze mindenhol az ördög mindenhol a részletekben lakik, egyre finomabb felbontásban, egyre részletesebben kell elemezni ennek az egyes korszakainak az eseményeit. Itt is látszik már, hogy bizonyos korszakok bizonyos részecskékről vannak elnevezve. Milyen részecskék vannak egyáltalán az univerzumban? Hát amikor volt egy kegyelmi pillanat, amikor marha egyszerű volt erre a válasz. Proton meg elektron meg foton. Ez valamikor az 1920-as években történt, és akkor nagyon egyszerű volt a részecske fizika. Ugye ezt a három elemi részecskét ismerték. Legelőször az elektront fedezték föl 1897-ben, most nemrég meg is ünnepelték ennek a most van a 111. évforduló, azt is meg lehet ünnepelni. Tehát az elektron volt az első elemi részecske, aztán később, amikor Rutherford rájött arra kísérletével az 1910-es években, hogy az atom az nem egy nagy homogén gömböcske, hanem a belsejében nagy semmi van, és ott középen valami sűrű az atommag, akkor jöttek rá, hogy ott bizonyos pozitív töltési objektumok vannak, amiket hamarosan elneveztek protonoknak. Kiderült, hogy az atommagoknak a tömege az egy alapállandónak a többszöröse, de nagyjából, de az az alapállandó, az a többszörös, az nem egyezik meg a proton töltésével. Gondolom, atommagban van egy csomó proton, meg néhány elektron, ami a pozitív töltéseket kompenzálja. És a fénynek a részecskéje, meg a fotonok, és egy ilyen jó kis fizika volt, tehát három részecskével mindent meg lehetett magyarázni. Eljutottak odáig, ahova az alkémisták is próbálkoztak, hogy még a görögök, hogy mik a alapelemek. A görögök négy alapelemből próbálták kidomálni az egész világot, föld, víz, levegő, tűz. Aztán, amikor a kémiai elemfogalom megszületett, és ez véletlenül éppen bejött, bár az is ilyen alkímia alapon kezdődött, mi hogy fasztani, ugye eredetileg a földet elemnek tekintették, aztán már rájöttek, hogy vannak savanyú földek, meg földek, és akkor így szépen szétkülönítették az elem. Aztán, amikor már 90-valahány elemet ismertek, akkor már kicsit túlzásnak érezték ezt. Ennél a lépésnél rájöttek arra, egyrészt rájöttek arra, hogy az atommag belsejében és elektronok vannak, hanem protonok és neutronok, tehát egy harmadik fajta részecskét okoskodtak ki. Tehát az elektron, amikor kijön az atommag belsejéből, mert ugye ilyesmiket észlelünk, olyan egyszerű, hogy ott volt és kijön, hanem kürtronnak a létét és fel is fedezték. És ugyanakkor felfedezték a kozmikus sugárzásban újfajta részecskéket, és hirtelen elkezdtek ezek a részecskék is szaporodni. Most lehet vitatkozni, hogy most körülbelül hány elemi részecskét ismerünk. Amikor én nekem ebből vizsgázni kellett, akkor az egyik professzor azt kellett mondani, hogy körülbelül 200-at, a másiknál az, hogy körülbelül 2000-et. Nem azért, mert az egyik többet tudott, hanem ugye laza volt a definíció. Mi az, ami ugyanaz? Nézzék el kérdezni például, hogy ha egy zuhanó vasatomot másképp neveznénk el, mint egy fölfelé dobott vasatomot. Elképzelhető? Mi történik, amikor fönn megáll, akkor azt mondanánk, hogy a felvas, az is egy részecske volt, az, hogy mi az azonosság, a filozófusok ilyen vastag kötetet írtak arról össze, hogy A egyenlő, A logikusok még többet. Tehát, hogy mi az, hogy az egyik objektum azonos a másikkal, akkor az tényleg ugyanaz, vagy csak azonosak, szóval mindegy. De az, hogy a felfelé repülő vasatom, vagy a lefelé repülő vasatom az ugyanaz, a definíció kérdése. Mondhatom, hogy ugyanaz, csak másik állapotban van, vagy mondhatom, hogy ez az izé átalakult egy másik izévé. De akkor nyilván kell benne valami közösnek lenni, hogy egyik át tud alakulni egy másikkal. Ez jól lehet csapcsogni. Na mindesetre ilyen volt a helyzet akkoriban, amikor sok-sok elemi részecskét észlelték. Némely voltak közös tulajdonságok, akkor mondták, hogy ez ugyanaz, csak valamilyen értelme kicsit másképp viselkedik. Stb. Szóval rengeteg félét észleltek. A helyzet kicsit hasonlított ahhoz, mint amikor a kémiai elemekből rengeteg lett. Sok-sok részecske, sok-sok atom. Ugye annak idején Demokritusz még úgy képzelte az atomokat, hogy ilyen kis gömböcskék mindenféle kallantyúkkal, meg fogakkal, meg horgokkal, amikkel egymáshoz tudnak kapcsolni, és akkor így alkotnak bonyolultabb szerkezetet. Tessék elképzelni 92 féle Lego alkatrészt, és akkor abból jó, hát kettő összekapcsolódik, de miért lesz belőle ilyen sok? Amikor a hidrogén meg az oxigén vegyül, akkor mindenki szépen találkozik a megfelelő ellenkallantyúval, és akkor létrejön sok egyforma, ezért ezt kicsit nehéz elképzelni. Hát ezzel a mechanikus modellel nem is nagyon lehetetlen. Megkérdezzük a vegyészeket, hogy miért van az, hogy minden hidrogénatom talál egy, vagy minden két hidrogénatom talál egy oxigénatomot. Érdekes közvéleménykutatást lehet csinálni, mit mondanak erre, tessék kipróbálni. Na, mindesetre az, hogy ennyiféle elemi objektum van, az kicsit sok volt, és ugyanez lett a helyzet a részecske fizikában. Mi történt? Hát kiderült, hogy van egy mélyebb szint. A kémiában a továbblépést azt jelentette, amire az elején már beszéltem, hogy mennyire rájött a periódusos rendszerre. Korábban mondjuk ABC-be írták le a kémiai elemeket. mennyire rájött a rendezés elvére, mégpedig arra, hogy rakjuk atomsúly szerint sorba őket, hogy atom tömeg, akkor még úgy mondták, hogy atomsúly, ráírt a ténylegesek kis kártyákra az elemeknek a tulajdonságait, sorba rakta őket, és akkor elkezdte rendezgetni, és rájött arra, hogy ha ezt a nagy hosszú sort így megismétlő, hogy itt vélem, abba hagyom és ide rakom alája, ugye mindenki látta már pörös rendszert, akkor egymás alá hasonló tulajdonságú anyagok kerülnek. Tehát eredetileg volt egy ilyen lineáris rendezési rend a tömeg szerint, akkor ebből rájött valamiféle hasonlóság szerint, de Nezsé összerakta a periódusos rendszert. Most annyira hitt ebben, hogy itt valami ténylegesen létező szisztémát sejtett meg, hogy módosította az alaphipotézist is. Mert néhány helyen meg kellett cserélni az atomsúly szerinti növekvő sorrendet. Két szomszédot fölcserélt azért, hogy beilleszkedjen a megfelelő helyre, a neki kémiailag rokon elemek alá. Ma tudjuk, hogy mi történt. Különböző izotópok voltak, és az egyiknél az izotópok aránya olyan volt, hogy emiatt az átlagos atomsúly megsértette ezt a növekvő szabályt. Ma már értjük, mert tudjuk a mögötte levő valóságos struktúrát. Akkor ez furcsának tűnt, hogy jó, te kitaláltál egy szabályt, és most megszeged azért, hogy az abból levont következtetést igazolt. Hát ez egy kicsit csaltál. Sőt, néhány helyen kihagyott egy-két helyet, mert ott hiányzott az elem, ami oda illett volna. De ha odébb léptett az elemeket, akkor összejött a szabály. Ez később nagyon be is vált, mert akkor már táblázatok kialakult, akkor voltak benne lukak, és tudott interpolálni, ugye már nem extrapolálni, tehát kifele jósolni, hanem a környezetből megmondani, hogy hát akkor ennek például a kémiai tulajdonságai, mondjuk a vegyülő képessége, vagy a fizikai tulajdonságai olvadáspontja, stb. A környező elemekből kiszámolhatok, úgy átlagolva, és így megjósolt egy csomó konkrét anyagot, például a galliumot így megjósolta az addig nem ismert, vagy az addig ismert anyagokból a hiányzókat ki tud dolgoskodni. Mit jelent egy ilyen szabály? Amikor ezt fölírták, hát senki nem értette. Az ember utólag azt mondja, hogy ez a szabály, ez egy mélyebb struktúrának a jele. Azért vannak ilyen numerikus érdekességek, egyezések, hogy bizonyos, csak megismétlődik, majdnem ugyanúgy, csak egy kicsit magasabb szinten, másképpen megismétlődnek a tulajdonságok, mert az objektumnak, amit vizsgálunk, annak szerkezete van, és a szerkezetben vannak folyamatosan változó dolgok, és vannak ismétlődők. Például most azt mondjuk, hogy mi is az, ami itt változik. Amikor sorba rakom, akkor a protonok számát változtattam, de ami ismétlődik, az a legkülső elektronhéjének a szerkezete, és két egymás alatt levő elemnél a külső elektronhéj hasonló, egyforma, ezért egyformán viselkednek kémiailag. Tehát van, ami lineárisan változik, és van, ami megismétlődik, és van egy ilyen struktúrája az egésznek, tehát egy mélyebben függő szerkezetnek a jele volt ennek a szabályosnak a felismerése. Na ez ismétlődött meg, mondtam, hogy egészen másképp, de logikailag hasonlóan, a 60-as években, 50-es, 60-as években a elemi részecskéknél. Rengeteg elemi részecskét ismertek már. A legtöbb az olyan rövid ideig létezett, hogy ki se lehetett mutatni a detektorokban. Az elsőknél nagyon szép csíkot húztak, és akkor megnézték, hogy erre kanyarodik, ilyen tömege van, olyan töltése. Későbbiek olyan rövid ideig éltek, hogy ha még a fénysebességgel mozogtak, akkor sem tudtak például kijönni az atommagból. Ezért egészen bonyolult módon lehetett őket észlelni. Majd erről később részletesen fogok beszélni adott típusú részecskéknél. Ezért úgy is hívták őket, hogy nem is részecskék, hanem rezonanciák, tehát más neveket adtak nekik. Például ezért lehetett vitatkozni, hogy két különböző rezonancia az ugyanaz, tehát a K meg a K vesző rezonancia az egy részecske, vagy kettő, vagy esetleg egy se. Szóval iskolák voltak, amik ezeken vitatkoztak. Matematika le lehet írni őket, de most mi az, hogy ugyanaz, az itt már még kevésbé volt érthető. Amikor rájöttek, hogy ezek között olyan szabályosságok vannak, hogy bizonyos részecskék közötti reakciók azok nagyon hasonlóan mennek végbe, csak kicsit másképp, de hasonlósági szabályokat lehet felismerni, ahogy Mendelejev felismerte, hogy például a kémiai vegyülőképességben, vegyértékben, meg hasonlókban miféle szabályosságok vannak, egészen más jellegű tulajdonságokról volt szó, és persze közben a matematika is fejlődött, tehát itt nem csak átlagolni kellett, hanem csoportábrázolások, Clebsch-Gordan együttható, csak úgy ijesztésképp mondom, szóval ilyeneket kellett itt leolvasni belőle, egészen furcsa olyan matematikát kellett bevetni, amit korábban nem ismertek, nem használtak a fizikusok. Természetesen ennek a matematikának a fizikába való bevezetése az is magyar Wigner Jenőnek és részben Naima Jánosnak az érdeme, tehát megint lehet örülni neki. Ennek a mateknek a segítségével nagyjából egy olyan jellegű táblázatot lehetett összerakni a részecskékre, mint annak idején Mendelejev. És ebből megint arra lehetett következtetni, hogy van egy mélyebb szint, hogy azok a objektumok, amiket korábban elemieknek ismertek, azok nem elemiek, hanem még elemibbekből vannak összerakva, és ezek a magasabb szinten megismert szabályosságok, azok a struktúrának, az összerakodásnak, a szabályainak a tükröződései. És így okoskodták ki azt a szintet, ahol a kvarkok, tehát olyan feltételezett elemi objektumok vannak. Kvarkokat kísérletek 1973-ban sikerült felfedezni. Korábban ugye azt gondolták, hogy itt is megy tovább az a játék, ami az anyagnak az aprózódásánál mindig ment. Mi történt? Szétvagdossuk a kalácsot, egyre kisebb kalácsdarabokat kapunk. Talán ismerik azt a gyerekverset, a Lász Judit is szokta ismerni, hogy miből van a só, kérdezi a gyerek a papáját, hát sóból van a só. Miből van a víz? Vízből van. Akkor nagyon jó, akkor értem, apámból van az apám, anyámból van az anyám, én meg gyerekből vagyok, mondja a gyerek a végén. Ugye nehéz elképzelni, ha a sót ketté vágom, akkor sót kapok, ha a papát ketté vágom, akkor 5 évet. De ez azért ez nem ugyanaz a típusú objektum, nem homogén kis apákból áll. Nagyapa, meg ilyenek, szóval egy kicsit más a helyzet, de a közönséges anyagokat, hogyha aprózom, akkor ugye már a görögök is ezen filozofáltak, hogyha elég kis részre érünk, akkor előbb-utóbb vége van annak, és ott már nem ugyanazt kapom, mint korábban volt. Hát akkor jó, eljutunk a molekulákig. Mi történt? Hát kísérletek tényleg felfedezték ezt, hogy vannak ilyen apró dolgok, akkor mi történik? Hogyha elég nagy energiával piszkálom ezt a dolgot, akkor szét tudom szedni kisebb részekre, szétszedjük a molekulákat atomokra. Most úgy mondjuk, hogy az történik, hogy két ilyen objektum, egy egyszerűbb objektum kötött állapotot, egy nagyobb rendszert alkotott, ahhoz, hogy szétszedjen, be kell fektetni bizonyos energiát. Hogyha két külön objektum össze találkozik, ahogy összevonzák egymást, kisugározzák a felesleges energiákat, és akkor kötve vannak. Ha visszaadom neki az energiát, akkor szét tudom szedni. Tehát ez a kötésmechanizmusa. Ki tudom piszkálni. Na jó, hát akkor ott vannak az atomok. Ha az atomokat piszkálom, ahhoz már nagyobb energia kell, az is összetett rendszer, de jobban össze van ragasztva. Hát akkor több energiát kell neki adni. Gyakorlatilag mit csinálok? Jobban melegítem. Ha melegebb van, akkor a másik objektumok gyorsabban mozognak, ütköznek, ütközéskor több energiát adnak neki, szét lehet szedni. Néhány száz vagy néhány ezer fokra felmelegítem mondjuk a gázt, akkor először szétesnek a molekulák, aztán elkezdenek szétesni az atomok, mert a ütközés során leszakadnak az elektronok. Így jön létre a plazma. Akkor már eljutottunk odáig, hogy ezt az eddig egységnek tekintett objektumot szétszedtük kisebbekre. Még tovább növeljük a hőmérsékletet, az ütközési energiát, akkor az atommag is szétesik kisebb részecskékre. Azt gondolná az ember, hogy ezt is lehet folytatni a végtelen, és folytattak nagy filozófiai vitákat, hogy vajon ez a végtelenségig tart, mint a hagyma héja ütömökhoz jutunk, vagy valahol ez vége, ütköztetem újabb, és egyre nagyobb energiákon, és most már tudom, hogy vannak okok, nem lehet úgy ütköztetni protont, hogy szétessem kvarkokra. Hát ez egy külön mechanizmus, amiről szól, van egy olyan előadás, hogy a kvarkok bebörtözése. Hál' Istennek ezeket a kifejezéseket nem Magyarországon találták ki, mert akkor biztos valami nagyon unalmas neve lenne, de Amerikában a tudósoknak szabad volt viccelni, és ilyen jópofa neveket adni, hogy kvarkbörtön, meg egyebek, le is rajzolták őket ott láncokkal, meg egyebekkel. Szóval erről már itt részletesen lesz szó, hogy mi történt. Nem lehet őket szétszedni. Természetesen azért eléggé ravaszok vagyunk, és létezik olyan eset, sőt a világegyetem történetében valahol előfordulhatott olyan eset, amikor ha szétszedni nem is lehetett, de eléggé összeterelni őket ahhoz, hogy kiszabaduljanak, ez ugye eléggé bonyolultan hangzik, ezt meg lehet csinálni. 2 évvel ezelőtt magyar tudósok, Fodor Zoltán és munkatársai okoskodták ki pontosan azt, hogy milyen körülmények között lehet ezt. Természetesen bevetették a megfelelő nagy számítógépeket, hogy ezt kiszámolják, mert Magyarországon szuper számítógépeket nehéz venni, ezért építettek néhányat. Hosszú ideig, jó néhány évig Európa legnagyobb számítógépe itt működött, ilyen kis gépekből összebütykölve, amit arra használtak, hogy ki tudják ezt számolni. Tehát ott, ahol hagyományos módon azt tanulja az ember, hogy nem lehetett szétszedni a kvarkokat, ravasz módon kiderült, hogy bizonyos módon mégiscsak szét lehet szedni, erről is majd a megfelelő helyen lehet beszélni. Na hát ez volt az a bizonyos mélyebb struktúra, amire a 60-as, 70-es években jöttek rá. 73-ban fedezték föl kísérletileg a kvarkokat. Nem úgy, hogy szétszedték a protont, hanem úgy, hogy belelőttek valamit a protonba, és ott külön kis objektumokon szóródott. Hát ezt már Rutherford is felfedezte. Rutherfordnak a kísérlet, ez 20. század elején, azért úgy történt, hogy az atomra rálőtt külső lövedékeket, És az nem az egész atomon szóródott, és nem az egész, ugye, hogyha egy homogén gömbben, akkor itt belül vagy eltérült volna, nem úgy történt. Bement, ott sokáig nem talált semmit, aztán közepén talált egy keményet, és azon koppant egyet, és azon szóródott. Így jött rá Rutherford, hogy az atom belsejében atommag van. Na, teljesen hasonló volt a kérdés. Belőttek a proton belsejébe valamit, mondjuk elektront vagy neutront, és ott belül talált valami kicsit és keményet, és azon koppant egyet. Így fedezték fel kísérletek a kvarkokat, természetesen attól lettek ezek kvarkok, azért mondjuk azt, hogy nem valamit fedeztek fel, hanem a már korábban megjósolt dolgokat, mert az elméletiek már kiszámolgatták, hogy mit is kell látni akkor, hogyha benézünk így a proton belsejében. Ezek után akkor már nagyon gyorsan ment a sztori. Közben megszületett az a matematikai modell, ami a részecskefizikai standardmodellnek az alapjait szolgáltatja. Ez a modell korábban megvolt. 1952-ben dolgoztak két fizikus és matematikus, Young és Mills. Sokáig csak matematikai érdekességnek tekintették, aztán eldobták, azt mondták, hogy na jó, hát ezzel lehet játszani, de nem lehet alkalmazni a valódi világra. Ez ekközbeni részecskefizikai fejleményeknek, amiket az előbb meséltem, ennek fényében közben kialakult az elmélet, ahol elővették ezt a matematikát, összerakták a kísérleti eredményekkel, és hirtelen egymással párhuzamosan egyszerre két olyan elmélet is megszületett, amik együttesen lefették a részecske fizikát. Ja, a részecskék sok különböző fajta kölcsönhatásba lépettek egymással, és akkor ezeket osztályozgatták, lényegében három alapkölcsönhatás. Az egyik az úgynevezett elektromágneses, majd mindjárt mutatom a megfelelő ábrákat, a másik a gyenge, a harmadik az úgynevezett erős kölcsönhatás. Az erős kölcsönhatást régen úgy hívták, hogy magerő, ez az, ami az atommagnak a részecskét, a protonokat, neutronokat összetartja. A gyenge kölcsönhatás az lényegében a radioaktivitásnál jelenik meg, az elektromos pedig mindenki észlelheti közben, benyúl a konnektorba. Na most a kölcsönhatásból az elektromágnesesnek megvolt a régi elmélete. Egyrészt megvolt a Maxwell elmélete, mert 1860-as években született meg. Ennek alapján jósolták meg egyáltalán a rádióhullámokat. Tehát ez megint egy olyan prediktív elmélet volt, hogy a korábbi tapasztalatokat egyesítették egy matematikai modellbe, ez új jelenségeket is megjósolt, amelyek aztán nagyossá váltak, például anélkül nem lehetne nézni a Dallast. Na most ilyennek a továbbfejlesztése történt meg a 1920-as, 30-as, 40-es években, amikor a kvantum elektrodinamikává alakították tovább az elektrodinamikát. A kölcsönhatásnak nem volt klasszikus elmélet. Ez külön érdekes, és majd meg erről is fogok később részletesebb beszélni, hogy miért volt nem kvantumos elektrodinamika, és miért nincs nem kvantumos gyenge meg erős kölcsönhatás elmélet. Ez érdekes. Azt eleve már kvantumosan fedezték fel. És a kölcsönhatásnak a elméletét és az elektromágneses sikerült egységes matematikai ezt kell mondani, elég csúnyán hangzik, hogy elektrogyenge, angolul elektro-weak kölcsönhatás. Ez 73-ban született meg ez a modell. Ugyanekkor sikerült az kölcsönhatás mögé, amire addig nem volt semmi, csak hát tapasztalatok, mint a zoológia, hogy a zebracsík, a zsiráf foltos, a majom ugrik. Szóval ilyen jelkei leírást adni szintén 73-ban. Egészen döbbenetes módon a két egészen más típusú jelenségkör köré, vagy mögé ugyanazt a matematikát lehetett beilleszteni. Majd erről a megfelelő helyen szintén részletesen fogok beszélni, tessék azért elképzelni ezt a meglepetést, ami az embert akkor érte. Van egy addig semmi másra jónak nem tartott matematikai elmélet, aminek egy gyengített változata alkalmas az elektrodinamika leírására. Jó, rendben van. Akkor most van két olyan részecske fizikai jelenségkör, amik nagyon aktivitás. A másik pedig az, amit az előbb mondtam, hogy kvarkok be vannak zárva a proton belsejébe. Egészen más jelenségkör. És ugyanazzal a matekkal le lehet írni. Ez abszolút frásznak tűnt. Hát ember nem értette, hogy hogyan össze. Hát azóta is ragozzák ennek a részleteit a fizikusok, és számolgatják. Azt már értjük, hogy ugyanaz a matek hogy képes nagyobb varázslat, hogy ezt a matekot mi ismerni. Mások tanítják a műegyetemen, és a megfelelő egyet kell megfelelő módon elővenni. Hát ha egy kicsit az ember hátrébb és kicsit bandzsán néz rá a megfelelő egyetekre, akkor megkapja ezeket az új részecske fizikai elméleteket. Egy kicsit valahogy meg kell bulondítani, nem kommutatívá tenni, meg egyebek, szóval matematikai bűvészkedés, de az alapelmélet megvolt. Lényegében azt mondhatjuk, hogy amit Maxwell felírt, egy kicsit bonyolultabban felírjuk, és megvan a mai részecske fizika. Ez az a standardmodell. Mi tartozik tehát ebbe a standardmodellbe? Ez az általános elmélet, amit úgy szoktam mondani, hát ami a Maxwell elméletnek a megfelelő általánosítása, és akkor a konkrét tények, hogy na jó, és ezt milyen objektumokra kell alkalmazni, és akkor fel kell sorolni, hogy milyen részecskék vannak a világban. Ezt szépen összerakja az ember, akkor fölír belőle egy ekkora képletet, és elvileg abból minden, ami a részecskék világában érvényes, ez levezethető. Már mondtam, hogy ez a levezetés olykor sokáig tart. Tehát például ebből levezethető a proton tömege. 6 éve vezetik le, hát majd csak egyszer csak elérnek odáig. De mindenki leteszi a nagy esküt, hogy nem arról van szó, hogy ebből az elméletből nem jön ki, csak mi nem voltunk még elég ügyesek, vagy nem voltak elég nagy számítógépeink, hogy ezt végszámoljuk. Abban mindenki biztos, hogy benne van. Jó? Tehát az elméletből ennek ki kell jönnie, és előbb-utóbb ki is hozzák. Szóval ilyen értelemben akkor megvan ez az elméletünk, és a konkrét dolgokat kell felsorolni. Na, hát akkor nézzük, soroljuk fel a konkrét dolgokat. Te kell lesz egy kicsit visszalézzel. Nézzük, hogy... Nézzük, hogy miféle az elméletet. Ugye elemi részecskékről és kölcsönhatásról van szó. Ez lényegében ugye a mai hivatalos standard modell. Amikor ezt én felírtam a fóliára, akkor még nem volt meg mindegyik részecske, de az ember annyira bízott már benne, hogy amiket itt a 70-es években közepén meg a 80-es évek elején kiokoskodtak és megjósoltak, az annyira igaz, hogy az ember lemerte itt írni. Na hát mi az állítás? Az alapgondolat az, hogy a részecskék mindegyforma módon hatnak kölcsön. A kölcsönhatás a következő. Kétféle részecske van. Az egyik úgynevezett fermion, a másik pedig bozon. A nevek azok ugye nagy tudósoknak a nevéből származnak, Fermi és Bose. Úgy is szokás mondani, hogy feles spinű, meg eges spinű. Most a szónak a jelentésével ne foglalkozunk, kétféle. Az egyiket úgy szokás lerajzolni, egy ilyen folytonos vonal és rajta egy nyíl, a másikat meg hullámvonallal. Tehát úgy lehet elképzelni, hogy mondjuk ez a vonal azt jelenti, hogy megy itt egy részecske erre felé, és akkor itt oldalba rúgja valami másik részecske, és az elnyerődik. Figyelem, az egyik típusú részecskének a vonala folytatódik, a másik viszont elnyerődik. Ez a nagy különbség a kétféle között. Tehát úgy is szokták mondani, hogy vannak ilyen konstituens, tehát építőkő részecskék, azok úgy valamilyen értelemben megmaradnak. A másikak viszont a kölcsönhatás közvetítők, azokat lehet ide dobálni, hoppá, elkapta, legyelte, úgy megy tovább. Oda dobtuk a kutyának a labdát, megy tovább, egy kicsit nehezebb kutya lett belőle. Na hát ez az alap dolog. Az a döbbenetes dolog, hogy ezzel az ábrával lényegében minden részecske fizikai kölcsönhatás leírható, csak meg kell mondani, melyik vonal éppen melyik részecskét jelenti. Alapvető részecskéink a következők. Van két típus, most az építőkő részecskékről beszélek. Egyik a történeti okból a lepton, tehát könnyű részecske köztük, a másik pedig a kvarkok. Na most mindegyikből kettő van. Ezeket megint csak most nem történeti, hanem matematikaiokból betett szoktuk tenni egymás alatt itt a nő. Tehát ez nem egy binomiális együttható, vagy U alatt a D. Tehát ez egy kétkomponensű mennyiség. Ez ugye azt akarja kifejezni, hogy ez a két izé, ez bizonyos tekintetben egymás rokona. A bizonyos hasonló módon ezek itt meg a kvarkok. Ugye az U meg a D név, hát mit jelent? Döbbenetes módon azt jelenti, hogy up és down, tehát az egyik fölül van a zárójelben, a másik meg alul van a zárójelben. Ők ezt a kettőt ismertek. Később felfedezte, csodálatos neveket kaptak, hogy az idegen, magyarra úgy fordították le tévedésből, hogy a ritka, aztán úgy maradt. A másik az a charm, az meg a bájos. Aztán később még találtak kettőt, amiket megint beírtak egy ilyen zárójelbe, az meg a T meg a B. Hát a top és a bottom, tehát a csúcs és a fenék, aztán amikor azt mondják, hogy a bottom az olyan csúnya szó, hát akkor legyen beauty, akkor már szépséges, akkor már az marad belőle. Tehát mi is, hogy maradjunk a betűknél, az a legegyszerűbb, az olyan semlegesek. Tehát U és D. Van ez a négy alaprészecske, tehát ez két típus, az egyik a leptonok, a másik kvarkok. A kvarkokból valamilyen értelemben három van. Itt megint a viccelődő amerikai tudományos nyelv, hát akkor ezek színesek. Miért? Ugye még a 19. század közepén született színelmélet mondta azt, hogy három alapszínből minden szín kikeverhető. Ezt szintén Maxwell csinálta, mert ő sok mindennel foglalkozott, például a Szaturnusz gyűrűjével is. Hát ő bizonyította, hogy a Szaturnusz gyűrűje nem gyűrű, mert az szétesne, hanem szemcsékből áll. Tehát Maxwell sok mindennel foglalkozott, például a színelmélettel is, és az, hogy három színből minden kikeverhető. Három szín, például piros, sárga, meg zöld, vagy piros, sárga, kék. Piros, fehér, zöld, de azért nem lehet mondani, mert a fehér az valami más. Ugye minden ország tudósai más-más három színt írtak, véletlenül korrelál a nemzeti zászlóval. De a fehéret azért nem lehet, mert a fehér az, amit a három alapszínből összekeverünk, és akkor lesz fehér, vagy más néven szinten a dolog. Jó, hát ezek objektumok. Na most mi történik? Tehát őket szoktuk így lerajzolni ezekkel a nyilakkal. Most van másfaj objektum, amit meg ezek el tudnak nyelni, bocsátani. Ebből van összesen 5. Azért van ide 4 rajzolva. Az egyik a közismert foton. Azt itt most akkor piros hullámvonallal fogom lerajzolni. A másik 3 a gyenge kölcsönhatásban jelenik meg. Az egyik, amit Z-vel jelölnek, és ezért zölden rajzoltam. A másik 2 egymásnak az antirészecskéje, ezért W plusznak és W minusznak szokás jelölni, tehát a kék az 2 objektumot jelent. Ezek együtt az olyan gyenge bozonok. Az a bizonyos elmélet, amit 73-ra kidolgoztak, az megjósolta ezeknek a létezését. És amikor a részecskegyorsítók elértek odáig, hogy ezt is elő tudták állítani, 83-ban elő is állították 5 darabot. Tessék elképzelni 5 darab részecskét. Ugye 10-23-on meg ilyesmi számok vannak az atomoknál. A CERN-ben néhány hetes munkával előállítottak a gyorsítókba 5 darab vevérészecskét, meg is adták érte a Nobel-díjat. Nem az elméleti jóslóknak, hanem a kísérleti kimutatóknak. Most már tudjuk, hogy hol kell őket keresni, most már úgy vannak beállítva az újabb gyorsítóknak a paraméterei, úgy hívják őket, hogy ilyen W gyár, másodperceként néhány milliárdot gyárt. Már nem 5-öt, hanem milliárdot, mert már tudjuk, hogy hogy kell csinálni. Na hát ezek a gyenge bozonok, amit ez az elmélet jósolt. És van egy újabb fajta, itt már nem volt elég színem, abban meg 8 különböző névvel illettük, hogy gluon. Ez a glu az azt jelenti, hogy ragasztó. Ez ragasztja össze a kvarkokat, azért nem lehet őket szétszedni. Na most milyen objektumokkal hajlandók ezek kölcsönhatásba lépni? Oda rajzoltam. A gluon az arra való, hogy a különböző színű kvarkokat egymásba átalakítja. Tehát ha például a D-kvark kibocsát egy gluont, a piros D-kvark, akkor át tud alakulni egy sárga D-kvarkká. Mert érezni valahogy, tehát erre való a gluon, hogy a különböző színű dolgokat ki tudja cserélni. Ami színtelen, például az elektron meg a neutron, az nem vesz észre a gluont. Az úgy átmegy, nem lép vele kölcsönhatásba. Na most mit csinálnak a W részecskék. A W részecskék azok a felső és az alsó szinten levő részecskék közötti kölcsönhatást közvetítik. Tehát például egy elektront meg egy neutrinót. Ezt az ábrát ki lehet olvasni, itt le van rajzolva. Jön egy elektron, kibocsát egy W részecskét, és megy tovább egy neutrinó. A neutrinó az feles spinű részecske, mint az elektron. És az elektronnak viszont volt elektromos töltése. Na de a W elvitte az ő elektromos töltését, ott a mínusz jel, és ezért maradt egy semleges valami, ami bizonyos értelemben olyan, mint az elektron, és akkor ő a neutrinon így megy tovább, és ez meg elvitte. De a W az nem csak az elektronnal meg a neutrinonval tud kapcsolatásba lépni, hanem az U-val meg a D-vel is. Például, hogyha találkozik egy D-kvarkkal, a D-kvarknak a töltése mínusz 1/3, az elektronnak ugye mínusz 1 volt, hogy van a D-nek, melyiknek? A D-nek plusz 1/3, az U-nak meg mínusz 2/3, vagy valami ilyesmi. Ez a plusz 1/3-os elnyeli ennek a mínusz 1-es töltését, akkor lesz belőle a mínusz 2/3-os. Az, hogy éppen úgy választották az egységeket, hogy az elektron töltése lett mínusz 1, ez történeti véletlen. Nyilván, ha 1/3-ára választották volna, akkor az elektroné lenne a mínusz 3, és mindenki azt kérdezi, hogy miért pont 3, miért nem 7. Jó? Vagy miért nem 42. Tehát mindesetre így vannak az egységek, és akkor láthatóan például az itt kibocsátott vevérészecske el tud nyerődni egy D-kvarkban. Tehát a kék objektumunk azok így közvetítik a kölcsönhatást. Tehát például elektron és D között is. A zöld objektumok azok semlegesek, tehát ott az elektron nem tud átalakulni neutrinóvá, tehát az elektron kibocsát egy zöldet, továbbra is elektron marad. Hasonló módon, hogyha fotonokat bocsát ki, akkor a foton is semleges elektromosan, tehát továbbra is elektron marad. Pirossal rajzoltam azt, hogy kik azok, akik kölcsönhatnak a fotonokkal, hát a neutrinok kivételével mindenki. Na ezekből az elemi szabályokból, ennyiben ez a táblázat az, ami a Mendelejev táblázatnak a megfelelően, annyivel egyszerűbb az élet itt. És bocsánat, mindenkinek van még egy antirészecské is, ami pont ellenkezője a töltéseiben a dolgoknak. Hát akkor ebből össze lehet rakni egy ilyen folyamatot. Képzeljük el, tehát például ezt a folyamatot. Képzeljünk egy olyan objektumot, ami... hogy volt? Azt hiszem rosszul mondtam az előbb a 2/3-ot, 1/3-ot, mindegy, ezt valahogy ki kell okoskodni. Jön itt, ezt így szokták elegánsan lerajzolni, jön egy proton, de ha jobban megnézzük, akkor kiderül, hogy ez 3 kisebb izéből áll. Megy a 3 izé. Erre jött egy elektron, kibocsát egy vevényt, az elvitte a negatív töltését, megy tovább egy neutrinó. Ezt a negatív töltésű vevét elnyeli a D, és akkor átalakul U-vá. És itt már egy olyan objektum megy tovább, mert már két U van, és egy D. És ez együttesen, ha összeszámolom, ennek a tömege ugyanakkor a kvarkok tömege nagyjából ugyanolyan, ez nem nagyon változott meg azzal, hogy elnyelte azt a vevét, de a töltése megváltozott, és ez az objektum kívülről nézve pedig a neutron. Most messziről nézem, mit lát az ember, tessék, hogy hátrébb menni, akkor a részletek elmosódnak. Azt láttuk, hogy bejött egy proton meg egy elektron, és kiment egy neutron meg egy neutrino. Ez az elemi lépése a gyenge kölcsönhatásnak években így írt le. Tehát ez volt ott az elemi lépés. Az történt, hogy a következő 50 évnek a fizikájában ezt az egy pontot felbontottuk, hogy hoppá, itt nem egy elemi lépés történt, hanem ez két lépéses folyamat. Először itt történt valami, akkor közben repült egy vevé, aztán itt történt egy másik hasonló folyamat. És az már egy történeti esetlegesség, hogy ennek a második kölcsönhatásnak a résztvevője, az be van csomagolva egy ilyen három részes kis csomagba, és abból csak az egyik volt hajlandó ilyen folyamatra. És ez, amit gyenge kölcsönhatásnak hívom, és ezt lehet ragozni, forgatni, például a neutronnak az elbomlása, az olyan, hogyha ezt fordítva olvassuk. Kijött a neutron, itt volt, akkor kibocsátott egy pozitív vevét. Hogy volt? Kibocsátott a negatív vevérészecskét, és maradt egy pozitív objektum, és akkor az lett a proton. És ez viszont elbomlott egy, most már arra fele kell olvasni a nyilat, akkor egy antielektronra bomlott el, meg egy megfelelő neutrinóra, és ezt hívjuk béta bomlásnak, hogy a neutronból lett egy proton, meg egy elektron, a neutronból lett egy proton, meg egy elektron, meg egy megfelelő neutrinó, majd a részleteket később. Tehát ezeket a folyamatokat különböző irányokban lehet kiolvasni, de mindegyikben az a lényeg, hogy ugyanilyen típusú elemi lépések vannak, mint ott, amit az előbb rajzoltam fönn. Ezekből a kis részecske tranzisztorokból össze lehet rakni mindent. Nézzük például, milyen típusú kölcsönhatások lehetségesek még. Itt van. Ha az elektromágnességet nézzük, akkor például jött egy elektron, kibocsát egy fotont, megy tovább, és ő elektron, csak másik irányba megy tovább. Ugye a foton elvisz energiát meg impulzust, itt jött az elektron, most arrafele megy tovább az elektron, kirúgott valamit, akkor őt a reaktív erő ellökte a másik irányba. Ez a valami, ez a foton, ez például el tud bomlani egy kvarkra, meg egy antikvarkra. Ilyen típusú folyamatokat össze lehet rakni másképp is. Vagy például egy ilyen, hogy itt most nem egy fotont rúgunk ki, hanem egy Z részecskét, az is semleges. És akkor ebből például egy ilyen típusú folyamatot lehet észrevenni, hogy jött egy proton, meg egy neutrino, itt volt egy neutrino és egy proton, és megy továbbra is egy proton, meg egy neutrino, de másik irányba. Hagyományos módon ezt nem bírjuk elképzelni, tehát a gyenge kölcsönhatásnak a Fermi-féle elméletével, amiben ilyenek voltak, tessék megnézni, ott a töltéscsere is történt. Itt nem volt töltéscsere. Itt a két objektum, ami bejött, az ugyanolyan töltésű maradt, és mégis volt köztük kölcsönhatás. Nem bírjuk ezt elképzelni a hagyományos elméletre, ezt az új egyesített elmélet jósolta meg. 72-73 környéken, 73-ben ezt kismérték. Ez volt az első jóslat, az úgynevezett semleges gyenge áramnak hívták, mindegy, hogy miért ez a neve. Ez volt ennek az új elméletnek a... Nem szabad azzal összekeverni, amit most néhány éve állítólagosan feltaláltak, és szintén gyenge áramnak hívják, vagy semleges gyenge áramnak, ugyanis nem tudják, hogy ez a név már foglalt, ez különben jellemző. Na, tehát ennek a dolognak semmi köze ahhoz, és nincs szabadalmaztatva természetesen, mert hogy ez tudomány szemben a másikkal. Na most mindesetre ez a folyamat, ez volt az első, amit aztán az új elméletnek a következtében kísérletileg ki tudtak mutatni. Ezt a korábbi elméletek nem mondták, ez már ennek a részecske fizikai egyesített modellnek volt a jósolata, később aztán 10 évvel később megtalálták magukat a közvetítő részecskéket, és így tovább. Hogy néz ki az erős kölcsönhatás? Az erős kölcsönhatás teljesen hasonló modellától. Itt van például egy piros U-kvark, az kibocsát egy gluont, és lesz belőle egy zöld U-kvark, és akkor egy sárga D-kvark elnyeli ezt, és abból lesz egy piros, csak úgy hasból mondtam a színeket. Tehát a különböző típusú kvarkok közti kölcsönhatásokat ezek a valamik közvetítik. Na, az egyes kölcsönhatásnak a részleteiről majd a megfelelő részecskékkel kapcsolatban szeretnék beszélni. Itt most az egésznek az a lényege, és ezt kell hangsúlyozni, hogy láthatóan ez a sokféle kölcsönhatás, amit le van írva, egységes módon, és azt viszont akkor becsúra tessék nekem elinni, hogy éppen emiatt egységes matematikával írható le. Hogyha ennek a folyamatnak a kvantum térelméleti leírását figyelembe vesszük, meg azt, hogy mit is jelent az, hogy itt egymás alá fölé vannak rakva ezek a részecskék, stb. Hogy kell ezt matematikailag megfogni, akkor megkapjuk belőle azt, amit részecskefizikai standardmodellnek hívunk. Illetőleg két külön részét kapjuk, az egyik az elektrogyenge kölcsönhatásra vonatkozik, a másik pedig erre a kvarkok közti kölcsönhatásra, amit a gluonok írnak le. Az egész elmélet kiállt az egyesítés irányába. Hát, hogyha az elméletnek a két fele hasonló matematikával, hasonló kölcsönhatások feltételezésével van, akkor miért nem írjuk le egységesen? Hát ha sikerül egységesen leírni, az lesz az a bizonyos nagy egyesített elmélet, a Grand Unified Theory. Hát ennek alapján bárkit rögtön neki láthatod. Akkor ezeket tegyük még egy nagyobb ilyen oszlopba, vagy táblázatba, vagy egyebekbe, és akkor keresztül kasukozigáljuk mindenféle színes hullámvonalakkal, és akkor megvan. Ennek a legutóbbi verzióját néhány hete publikálták, talán látták a mindenféle bulvár internetes lapokon, hogy a világ egy nagyon egyszerű egyesített elmélete, E8, meg mindenféle ilyen, és Rorschach, szóval stb. Ilyen típusú dolgok voltak. Ugye itt e mögött van egy szimmetria csoport, aminek ilyen elegáns neve van, hogy SU3-szor, SU2-szor, U1, a mögé még az E8, hát mennyivel egyszerűbb az E8 gondolja az ember, és akkor azzal le lehet írni egységesen az egészet. Hogy abból lesz valami, vagy nem lesz valami, azt nem tudjuk. Egyelőre az egy érdekes és durva hipotézisnek tűnik, és a matematikusok tűnődnek rajta, a fizikusok meg hümmögnek, és még hasonló várható egy jó ideig. Nem kidolgozott részletes fizikai elmélet. Lényegében az egy új ötlet arra, hogy hogy kell ezeket a részelméleteket egységesíteni. Majd erről a megfelelő helyen megint fogok beszélni. A egységesítés az a következőt is jelenti, hogyha ezt egységes matekkal írjuk le, az újabb fajta részecske átalakulásokat indokál. Ami ebben a modellben nincs benne, hoppá, miért lenne ez baj? Tessék, sokáig várunk, azok mind elbomlanak pozitronnal, találkoznak az elektronokkal, szétsugároznak, és akkor nem marad belőlem semmi. Ez egy módszer, csak 10-32-én ember feleződik így. De ha ez igaz, engem már nem érint, de az univerzumot igen. Az univerzum hosszú távú sorsát, az, hogy mi lesz itt a 10-50-en vagy 10-100-en év múlva, az igenis befolyásolja az, hogy ez a folyamat ez van-e, tényleg igaz-e, és ha igaz, akkor tényleg 10-30-en vagy 10-150-en év a karakterisztikus ideje, hogy a protonok vagy a egyéb ilyen szilárd anyagot alkotó, atomokat alkotó objektumok, azok csak mert a stabil objektumok átmeneti vendég, nekik már termodinamikának nem kéne itt lenni, csak hát úgy elfelejtettek elból, mert mint a dinoszaurusz, akinek nem szóltak, hogy lejárt az ideje, és akkor még mindig kosszál, Loch Nessbe, vagy mit tudom én hol, aztán utána egyszerűen a proton, hogyha igaz a nagy egyesített elmélet. A nagy egyesített elméletnek több verzióját dolgozták ki, de mindegyikben van ilyen típusú folyamat, hogy a proton elbomlik pozitronnál. Ezért akkor enkelt, hogy most akkor kinek drúg. Annak, hogy egyesített módon tudja szebben, még egységesebb elmélettel a világot, vagy annak, hogy hát azért már maradjon, hogy legyen miből majd kenyeret sütni 10-100-an év múlva. Szóval, nyilván nem a mi drukkárságunk és a elfogultságunk döntél a vitát, de ez tovább izgalmas kérdés. Megint csak olyasmi, hogy kísérletek próbálják kimutatni a protonnak a bomlását, eddig nem sikerült, de több ellen sikerül kimutatni pro vagy kontra. Ha pro, tehát megtalálják, hogy a proton tényleg elbomlik, akkor jó lesz, hogy nem úgy kell vizsgálni ezt, hogy ülünk mellette 10-32-en évig, és nézzük, hogy elbomlik-e vagy nem, hanem leteszünk egymás mellé 10-32-e részecskét, és egy évig ülünk mellette, sőt, ha még többet, akkor csak egy napot elég várni, már is elbomlik benne egy. Csak most tessék elképzelni ezt a 10-32-e részecskét, és melyik az az egy, amelyik éppen elbomlott, miközben ott sok másfajta rádióaktív és egyéb folyamat is van, ki kell választani azt az egyet, és megkeresni, hogy itt most kijött-e belőle. Ezt már régóta keresik, és eddig még nem találtak ilyeneket. Egyesített elmélet az nem csak egy matematikai trükköt jelent, hanem milyen típusú fizikai következményeket. Ugye minden egyesítés újfajta fizikai jóslatokkal is jár. Amikor Maxwellnek sikerült egyesíteni az elektromosság és a mágnesség elméletét, az nem csak egy szebb egyenletrendszert jelentett, hanem megjósolta az elektromágneses hullámokat, amit aztán Hertz később ki is mutatott, és rájöttek azzal, hogy akkor ezzel egy harmadik tudományágat, amit addig ettől teljesen függetlennek tekintettek, az optikát, azt is be lehet kapcsolni, és a három egyesített. És akkor például olyan típusú nyereséget, hogy hogy lehet elektromosan vezérelni, amire addig megint csak nem gondolhatott senki. Hogyha a kettőnek köze van egymáshoz, akkor lehet ilyen vagy fotoeffektus csinálni fényjel, áramot, stb. Ez mindig eszükbe juthatott. Hát itt is valami ilyesmiről van szó. Egy egyesítés az bonyolítja az életet, szebbé teszi a fajta jelenségeket fogjósolni. Na most szép. Tehát amellett, hogy az a lelkesítő benne, hogy egységes módon tudja leírni a jelenségek szélesét, amellett matematikailag nagyon izgalmas ötleteket tartalmaz, és mindenki, aki ezt hajlandó odáig jutni, hogy megtanulja, akkor rettentően lelkes lesz tőle, tehát is nagyon hasznos. Ennek a segítségével nagyon sok mindent le lehetett írni. Van egyik feltevése szerint a ne. Amit az elején emlegettem, hogy kozmológiai alapon megjósoltak valamit, az akkori konzervatív tudósok nem akartak elni, hogy lehet ilyen marhaságot csinálni, hogy kozmológiai alapon megjósoljunk. Ez pont az volt, hogy a neutrinónk nem nulla a tömege. Csillagászati kozmológiai tények arra utaltak, hogy a világ ismert tulajdonságai jobban összhangban vannak olyan neutrinókkal, amiknek nem nulla a tömege. Ez 75-ben volt. 2002-ben végre sikerült kimutatni pontosan, hogy a neutrinónak tényleg nem nulla a tömege. Addig közben voltak mindenféle kísérletek, pro és kontra viták, most már kétségtelenül tudjuk, hogy nem null a tömege. Egyrészt ez így utólag Marx Zsigmondnak és Szarnay Sándornak, az akkori felfedezőknek, vagy feltételezőknek nagy elégtétel. Másrészt viszont, hát nem pontosan annyi, mint amennyit ők mondtak, ezen akkor meg lehet vitatkozni, akkor a kozmológiában mégiscsak valahogy egy kicsit másképp van a dolog. Harmadrészt ez ellentétben áll a standard modell. Amit itt szépen elmeséltem, standard modell, mert abból nem következik, hogy a neutrinónak nem nulla a tömege. Tehát ezt a dolgot, ezt még a továbbiakban finomítani kell, bővíteni a modellt. Egy másik dolog pedig, valahol itt később lesz leírva, hogy rendben van, az eddigiek alapján meg lehetett érteni a világot. Na de vannak más részecskék is. Itt volt ez, amit az előbb mutattam, az elektron-neutrinó pár, meg az UD kvarkok. A természet teljesen döbbenetes módon, mintha dadogna, még kétszer megismétli ezt a struktúrát. Van egy ugyanilyen pár, egy lepton pár, a műon és a műonnak a neutrinója, és van a kvarkokból egy újabb pár, amit CS-nek, tehát charm és strange, tehát bájos és ritka, így hívnak. Tök hasonló a viselkedésük, csak egyszer nagyobb a tömegük. Hogy nagyobb tömegű részecske el tud bomlani könnyebbekre, tehát ebbe az irányba fölfelé bomlási folyamatok vannak. Tehát azok, amiket összerakunk ezekből a részecskéből, azok bomlékonyak, és le tudnak bomlani ilyesmire. Ha ezekből összerakunk például nehezebb részecskéket, hiperonokat például, azok elbomlanak például protonra. Ugye ebből raktuk össze a protont meg a neutront. Tehát azok instabilak, és előbb-utóbb elbomlanak. És aztán találtak még, ezt már a műont ismerték már ugye a 30-as években, annak a neutrinóját a 60-as években, a strange kvarkot az 50-es években fedezték fel, a C-t azt 74-ben fedezték fel, és akkor utána beindult az iparág, a tau részecskét 76-ba fedezték fel, ezért is adtak egy Nobel-díjat, ennek a neutrinójára sokáig vártak, valamikor a 90-es években erősítették meg, hogy tényleg van ilyen, ennek egy párja. A bottom részecskét azt valamikor szintén a 70-es évek végén, 80-es évek elején felfedezték, és a top részecskére, annak ott volt a hely a táblázatban, sokáig vártak, hogy na hát az is lesz, de az nem akart lenni. Most ugye egy iparág beindul, hogyha mit csinálnak a tudósok, miből élnek, hát publikálnak, és ha nem publikálnak, akkor kirúgják őket. Éppen ezért mindenből lehet cikket írni. Elkezdtek születni olyan cikkek, hogy a top az nem is létezik. Hát azért nem találják, mert nincs. És ezek voltak a topless elméletek, tehát a top nélküli elméletek. És nekem például egy államvizsga kérdésem volt, hogy szerinted van a top részecske? És mondtam, hogy szerintem van. Professzor is úgy gondolta, tehát ez sikerült. Na, és tényleg van, mert két-három éve a top részecskét is megtaláltál, tehát ilyen értelemben ennek a táblázatnak a utolsó építőköve is bekerült a helyébe. Na viszont nem értjük, hogy mire valók ezek. Ha csak ezek a részecskék lennének, akkor a világ ugyanúgy nézte ki, mint ahogy. Tehát össze lehetne belőle rakni a szilárd anyagot, a protonokat, elektronokat, stb. Mindaz, amit körülöttünk van, az lényegében csak, hogy hívják ezeket a részecske generációk, az első részecske generációnak a részecskét tartom. De mi a fenének van a többi? Meg lehetne érteni, hogy azt mondanák, hogy van még végtelen sok részecske generáció, egyre nehezebbek, tehát ez errefele folytatódik. A végtelen az a jól érthető szám. Nem is szám. Az, hogy miért pont három? Miért pont miért pont kettő, vagy ilyesmi, azt nehéz érteni. Kozmológiai alapon kimutatták, hogy nincs több generáció, mert ha lenne több, akkor egészen másképp ment volna végbe az ősrobbanás folyamata, másfajta módon történt volna, stb. Ez már biztos, hogy nincsenek. Ez a három generáció. Miért pont ez a három? Mi a fénének kellett az Úristennek ez a kettő, hogyha ennyiből is lehet építkezni? Egyesek ezt úgy interpretálják, hogy nagyon nem értjük a világot, hogyha erre nem tudunk válaszolni, hogy vajon miért úgy kerek a világ, hogy ezek a valamik is benne vannak, hogyha a könnyebbekből is lehet építkezni, biztos nagyon rosszul értjük a világot. Kicsit ahhoz hasonlított a helyzet, mint amikor mondtam azt a szitót, néhány évig úgy gondolták, hogy protonból, elektronból össze lehet rakni mindent, mert az atomokban is vannak elektronok, és akkor milyen oké. Aztán egy időt rájöttek, az atomokban nem lehetnek elektronok, és valami mást is fel kell tételezni, és egészen bonyolultabb világ következett. Lehet, hogy itt is az a helyzet, hogy ez a standard modell, ez olyan módon fog borulni, hogy nem értjük, és valami más módon kell kimagyarázni. Az is lehet, hogy az fog kiderülni, ez ugyanaz, mint a másik, csak valahogy gerjesztő van. Tehát, hogyha ennek energiát adunk, akkor átalakul ilyennél, meg olyan. Erre is vannak utalások. Most néhány éve mutatták be azt, hogy a háromféle neutrino, amik itt vannak, ezek egymásba átalakulhatnak. Oda-vissza osztillálnak a részecskék egyik állapotból a másikba. Tehát, hogy kell mondani, ez olyan, mint amit a pedagógusok szeretnek, a generáció közti kommunikáció. Ez ugye a részecske generációk, egyik a másikkal valahogy beszélő viszonyban van valami közük egymáshoz. Lehet, hogy ez egy következő fizikának, egy olyan dolognak a előszele, ami majd megmondja, hogy lesznek esetleg olyan részecskék, amik errefele közvetítik a kölcsönhatást, stb. Ezt még nem tudjuk. Ez mindesetre a standard modellből kilóg. Pontosan, amikor az ember összerakja a standard modellt matematikailag, akkor azt, hogy ilyen objektumok vannak, azt, hogy kézzel kell betenni. Ezek vannak, és akkor, mint amikor a építőkocka készletnél fel van sorolva, vagy három darab kocka, öt darab hasáb, három darab háromszög, ezekből építkezzél. Miért pont három darab, miért nem hat, stb. Tehát valami ilyen típusú probléma van. Ez az egyik nyitott kérdés. Lehet, hogy ebben az irányban teljesen meg fog változni a részecske fizikai standard modell, lehet, hogy nem. Tessék figyelni a következő éveknek a megfelelő tudományos cikkeit. Láttuk ma a két elméletnek, a kozmológiának és a részecske fizikának a standard modelljének a körvonalait. Ugye a univerzum standard modellje azt mondja, hogy kezdődött a nagy bummal, nagy hőmérsékletről megfelelő fejezeteken keresztül tágulás, hűlés, egymást követő részecske generációk. A részecskék itt vannak. Ezek a részecskék mindig jelen lehettek, de nem feltétlenül voltak mindig jelen, hogy éppen melyik, milyen állapotban, milyen sűrűségben, milyen töménységben volt ott, és mennyire játszott fontos szerepet, azt történetileg végig kell bogarázni, miközben az univerzum változott. Erről lesz majd szó, hogy az egyes részecskék típusoknak, most csak áttekintettük, hogy egyáltalán mik vannak, ezeknek a fontos tulajdonságait részletesen megbeszéljük, és az, hogy mikor, melyikkel mi történt. Viszont akkor hadd mutassam meg, hogy a pillanatnyi tudásunk szerint hogy változott az univerzumnak a története, hogy néz ki. Tegyük ezt. Íme itt az univerzum tágulásának a filmje, a nagy bumtól a nagy recse, vagy nagy szakadásig. Visszintesen az idő van rajzolva, eléggé torzított tengelyen, függőlegesen pedig a világegyetem tipikus mérete. Hogyha a világ olyan lenne, mint az a bizonyos lufi, akkor azt mondanám, hogy a lufi sugara van oda rajzol, de a világ az nem olyan, mint a lufi. De mindig egy ilyen karakterisztikus méret, mondjuk két anyagi pont közti átlagos távolság, amikor már nagyon közel voltak, egymáshoz tágultak, hol gyorsulva tágultak, hol lassulva. Kezdődött a nagy bumban, egy ideig lassuló tágulás volt. Körülbelül 10^-35 másodpercnél megindult az infláció, ez a gyorsuló tágulás, és ez alatt egy adott egységnyi méretet 10^60 szorosára, ezt ugye nem fért ki rendesen a papírra, tehát csak úgy jelöltem, 10^60 szorosára föltágított, akkor véget ért ez az inflációs korszak, ez egy nevezetes pont, akkor idáig nem volt értelme a hőmérsékletről beszélni, itt viszont az anyag hirtelen megállt, olyan, mint amikor a közönséges anyagoknak a halmazállapot változásánál felszabadul a látens hő, és akkor hirtelen meleg lett. Megállt a tágulás, és az durván szólva a gravitációs energia a hőenergiával alakult, és innentől kezdve beszélhetünk forró univerzumról. Hát ez ugye eléggé nem sokkal volt a nagy bum, tehát 10^-32 másodperccel, és innentől kezdve lassuló tágulás következett. ez az a bizonyos korszak, amiről sokat fogunk beszélni, a termikus egyensúlynak a korszak, amikor mindenki, aki lehetett, ott volt, az összes részecske ott volt, és egymásban az összes lehetséges módon átalakulhatott. Ez a termikus egyensúlynak a korszaka, ahogy a világ, múlt az idő, a világ egyre nagyobb, tágult, és ezzel hűlt, akkor a hőmérséklet csökkent, akkor egyes részecskék már túl nehezek voltak ahhoz, hogy a hősugárzás létrehozza őket, és akkor sorba kiszálltak, mint amikor a zenekar egyre gyorsabban húzza, és akkor a öreg pohósok már kiszállnak a táncból, ő már köszöni, azt már nem kéri, szép lassan kihalnak, és a könnyebb objektumok még tovább tudtak táncolni. Előkezett az a korszak, amikor már lényegében majdnem minden részecske szétsugázott, és ennek következtében nagyon sok foton lett, mert azok maradtak a színpadon, meg még néhány anyag és anténok közti aszimmetria miatt még maradt néhány részecske, protonok meg elektronok, ugye a különböző típusokból a legkönnyebbek, a nehezebbek lebomlottak, maradtak a legkönnyebbek. Emlékezett az a korszak, körülbelül 300 millió évvel, ez ugye most az előbb még 10-32 másodperc volt, itt 300 millió évnél járunk, amikor már olyan hideg lett, tehát néhány ezer Kelvin, korábban még milliárd kelvinek volt szó, néhány ezer kelvin, amikor már egy véletlenszerűen létrejövő hidrogénatom már fennmarad, az elektron elkezd keringeni a proton körül, és az arra járó fotonnak már nincs energiája ahhoz, hogy szétverje. Ugye a földrengésben nehéz kártyavárat építeni, de most már nem volt elég erős a földrengés, most már lehetett ilyen atomérőszerű kártyavárat. Ekkor létrejöttek az atomok. Innentől kezdve a hősugárzás különvált, ez a mikrohullámú háttérsugárzás születésének a pillanata. Innen az atomos anyag viszont elkezdett sűrűsödni, a gravitáció összehúzta, és ez az a rész, ahol az ember szégyenkező elfordul, mert még nincsenek meg a pontos elméleteink, hogy valahogy létrejöttek a galaxisok és a csillagok. Azon is vitatkoznak, hogy mi volt előbb, galaxis vagy csillag. Tehát a csillagok álltak össze galaxissá, vagy a galaxisokon belül jöttek létre a csillagok. Pillanatnyilag úgy gondoljuk, hogy kis galaxisok jöttek létre, abban sok csillaga, és utána ezek összeálltak nagy galaxisokká, hogy izgalmasabb legyen. És akkor utána itt már folytatódott ez már a csillagkorszak, és egyszer csak elérkezett az a nevezetes pillanat, amikor a lassuló tágulás ismét gyorsuló tágulásba váltott át. Ezt se gondoltuk korábban. Ezt 97-ben vetették fel ezt az ötletet, hogy hoppá, jelenleg a világegyetem gyorsulva tágul. A lassuló tágulást mi okozza? A szétrepülő galaxisoknak a kölcsönös vonzó ereje egyre lassítja a szétrepülést. Egy ilyen gyorsuló tágulásos szakaszt, akárhogy is, de antigravitációnak kell nevezni. Itt volt valamiféle antigravitációs korszak, most megint egy antigravitációs korszakban élünk. Természetesen nem kell szaladni, hogy vegyünk antigravitációs autórészvényeket, mert ebből sajnos nem következik az, hogy itt a Földön is meg lehet csinálni az antigravitációt, sőt éppen ellenkezőleg. Ha meg lehet csinálni, akkor nem ezért lehet. Tehát attól, hogy van olyan anyagfajta, ami az univerzumban gyorsuló tágulást hoz létre, abból még nem következik, hogy holnap itt lebegve fogom elmesélni, és akkor a tepi jobban lát onnan hátulról, hogyha magasabbra lebegek. Ez sajnos nem következik, pedig nagyon kényelmes lenne. Szóval antigravitációt itt a Földön ebből még nem lehet csinálni. Na és akkor mi lehet még a világnak a jövője? Ugye régebben olyan görbéket rajzolt az ember, hogy vagy így visszahoppan, és az lesz a nagy recs, vagy a végtelenségig tágulunk. Néhány éve még csak ez volt a alternatíva. Hát most már több lehetséges verzió van, főleg azért, mert megindult a gyorsulás. Lehetséges, hogy egyszer csak megint jön egy ilyen inflexiós pont, amikor a gyorsuló tágulás megint áll, itt is már egyszer megtörtént, hát már volt a gyorsuló tágulás, megállt és átment egy ilyenbe. Akkor lehet így hullámzó görbét rajzolni, tessék kimenni a vidámparkba megnézni, a lögd meg a kecskét, ott lökik a kecskét, ilyen pályán megy föl, aztán végül fenékbe rúg valakit, aki a tetején van, ha elég jól meglöktük, lehet, hogy ilyen lesz a dolog, és akkor megint egy ilyen lassulás váltja föl a tágulást. Hogyha marad a mostani dolog, és ezt az a bizonyos kozmológiai állandó, ami Einstein legnagyobb tévedése okozta, akkor így fogunk tovább menni, és akkor elérkezünk a Big, ugye mindegyiknek van valami Big neve, ez volt a Big Bang, ez lett volna a Big Crunch, tehát a nagy recs, ez meg a Big Chill, amit nagy brrnek lehet fordítani, nagy, unalmas és hideg lesz a világ, és ráadásul úgy egyedül leszünk, mert a szomszéd galaxisokat se lehet már látni, mert nagyon messzire kerültek tőlünk, és ennél még durvább az a helyzet, hogyha ezt a gyorsulást, ezt nem a a Einstein-féle kozmológiában, hanem egy újabb fajta speciális anyagok hozzá, erről majd megint beszélni fogok az egyik előadáson, mert akkor annak az anyagnak a saját törvényének megfelelően még az is előfordult, hogy olyan gyorsan fog tágulni a világ, hogy véges idő alatt eléri a végterent. Tessék egy pillanatra elképzelni, korábban az volt a lehetőség, hogy végtelen ideig tágul a végtelenbe, vagy véges idő alatt ismét visszamegy a nullába. Most viszont az történik, hogy véges idő alatt eléri a végtelent, ez a Big Rip. Ugye a ripen azt kell érteni, hogy magyarul nagy s**nek lehet fordítani, hogy eltépünk egy szalagot, annak a hangját akarjuk utánozni. József Attila ezt is megírta. A törvény szövedéke mindig felhasad valahol. Hát ilyen szép jövő vár az emberiségre, vagy persze, ha itt ennél a korszaknál valahogy, hogy meg nem szűnünk itt rögtön a következő pillanatokban, lehet még vitatkozni, de nyilván a következő évszázadok mérései majd finomítják a jóslatokat, hogy vajon egyáltalán melyik verzió lehetséges. Igaz-e ez a gyorsulás, amit az utóbbi években kimértünk? Pillanatnyilag úgy gondoljuk, hogy igaz, de lehet, hogy valamit tévesen interpretáltunk, és ha igen, akkor milyen módon fog folytatódni a világegyetemnek a története. Mindenesetre ezekben a korszakokban mindegyikhez meg tudjuk mondani, hogy melyik korszakban melyik fajta részecske játszotta a főszerepet, melyik dominálta az univerzumot, és egyrészt úgy, hogy ez a görbe miért ilyen, amilyen. Tehát melyik fajta részecske mondta meg azt, hogy éppen hogy fog tágulni, vagy hol gyorsul, hol lassul. Másrészt, hogy amiket odaírtam, hogy miféle objektumok vannak ott, a nagy táguló színpadon közben az objektumok között miféle reakciók mentek végbe, és milyen helyi struktúrák, például galaxisok vagy atomok születtek és alakultak tovább, éppen melyik típusú részecske fajta okozta ezeket a folyamatokat, és hogy függ össze ez az adott típusú részecskéknek a részecske fizikában megismerhető tulajdonságaival, na erről lesz szó a következő adásunkban. Köszönöm szépen a türelmüket!